Segít.
Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
Jó érzés.
Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
Kellemes szép napot mindenkinek, 11 óráig szól a délelőtt, tartsanak ma is velünk, és már is mondom témáinkat. Nincs iskola hamarosan, ilyenkor gyakori, hogy az edzés is szünetel. A gyerekek életmódja nyáron jelentősen megváltozhat, ami kihívás elé állítja a szülőket, nagyszülőket egyaránt.
Egészségesen próbálok megoldani, tehát friss zöldségekből nagyon sokat vásárolunk itt a piacon, egészséges táplálékokat próbálunk szinte minden nap.
De hogyan kerüljük a rejtett kalóriabombákat, és miképp lehet jó szokásokat kialakítani a gyerekeknél a szünidő alatt? Ezzel foglalkozunk tehát hamarosan. 9:30 után pedig egy másik fontos és szintén részben gyerekeket érintő kérdést járunk körbe. Hogyan kezeljük helyesen a digitális eszközöket és a képernyőidőt a nyár során? SMS számunk 0630 9666. Viberen is megtalálnak bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. A mai szerkesztő Dian Gergő. Rántott hús hasábbal, pizza, bolonyai, gírosz és hamburger. Vajon a nagymamánál nyáron ezek helyett előkerül-e néha a főzelék, rakott zöldség, és például a nyár legfinomabb fogása egy remek lecsó? Az egészséges, változatos táplálkozást otthon éppen olyan nehéz megvalósítani, mint a közétkeztetésben a menzán. Pedig a cél itt is ugyanaz, tápláló, biztonságos, változatos ételek kerüljenek az asztalra. A nyári szünidőben a gyerekek egy része, és ez a jobbik változat házi koszton él. Ott viszont az a nagy kihívás, hogy hajlamosak vagyunk a megszokásokra. Ilyen a túl sok rántás, a túlméretezett adagok, és az időhiány miatt nehéz változatosan naponta friss zöldséget biztosítani. A riporter Tarnóczi László.
Mennyire tudnak odafigyelni egy közkonyhához képest az egészséges táplálkozási szempontokra?
Egészségesen próbálok megoldani, tehát friss zöldségekből nagyon sokat vásárolunk itt a piacon, egészséges táplálékokat próbálunk szinte minden nap, sok zöldséggel, gyümölccsel.
Milyen tanácsot tudna adni azoknak a nagyszülőknek, szülőknek, akik kényeztetni szeretnék a csemetéjüket, de mégis azért jó lenne ilyen táplálkozás tudományilag is megalapozott dolgokat előtérbe hozni. Mivel lehet megszerettetni a gyerekeknek a zöldséget és a gyümölcsöt?
Hát ezt egész picikortól kezdve próbáltuk a Fanninál is. Ugye ő látta meg, ahogy én napi szinten friss zöldségeket használok a főzéshez, mindig próbáltam őt kóstoltatni, tehát ezt már egész pici kortól kezdve meg kell próbálni.
Tínédzsert már nem lehet erre rávenni.
Hát, erre már nem valószínű. Én úgy gondolom.
Unoka?
Igen, unoka.
Ön vagy a felesége. Mivel szokta az unokát kényeztetni, hogyha ebédidő van, vagy 10 óra uzsonna?
Mi a kedvencünk, kisfiam? Ha mamától kérni kell, akkor palacsinta.
Aha.
Igen, palacsinta a kedvenc, azt mamának mindig csinálni kell. És teljesen oda van a borsó főzeléké. Ez a kedvenc. Úgyhogy a mamának föl van adva a lecke, mert a másik unoka az kislány, de van már dédunoka is, és az utcában mind a négyen összejönnek. És akkor mindenki, mama, ezt akarok, de én nem ezt, én mást. Úgyhogy a mamának föl van adva a feladat. Fel kell készülni, hogy mindenkinek a kedvencét kell készíteni.
Hosszú a lista, de ilyen kívánságlista nem létezik az óvodában vagy az iskolában. Megeszik ott is?
Igen, igen. Sőt, meglepő dolog, van egy unokám, aki már 18 éves, az is ugyanígy volt, a menzán, az iskolába kapja az ebédet, hogy anya, hát te tudnád, hogy milyen finomat főznek ott? Hát, te miért nem tudsz olyat? Hú, az anyuka meg ki van akadva. A fene, meg hát még azt képzeli, hogy ott jobban főznek, mint én. De hát nekünk közel van az iskola, úgyhogy reggeli 10 órai ebéd, uzsonna, minden megvan neki, de nem válogatnak. Van egy-két alkalom, amikor nem esik jó neki, akkor az uzsonnát már hazahozza, de különben minden evők.
Dietetikus és mindenféle étkezési szakember amellett, hogy jó szakács is van optimális esetben egy üzemi konyhán, egy iskolai konyhán, egy óvodai konyhán. Mivel tudnak maga szerint kedvet csinálni a szülők a gyerekeknek ahhoz?
Valószínű, hogy az első kritérium az, hogy a példamutatás. Ha mi csak sóska főzeléket eszünk egy tükörtojással, hát drága gyerekem, ez van, és hát nem beszélünk, hogy hú, hát ezt meg kell lenni, mert tudod, sokkal vitamin. Nem, ebéd van, ebédelünk. Sokan túlragozzák a dolgot, úgyhogy nem szabad. Ebédelünk, ez van ebédre. Holnap? Hát még nem döntöttük el, de majd este kitaláljuk, jó? És akkor megy így a mindennapok.
Mérlegeli azokat a szempontokat, amelyek az egészséges életmóddal kapcsolatosak, vagy pedig legyen nagyon jó az unokáknak?
És... Fele-fele. Egészséges életmód is, meg a nagymama kajája. Úgyhogy mind a kettő. Próbálunk kedvezni a gyerekeknek, amíg ott vannak.
Egyensúlyozni kell itt a két dolog között?
Igen, egy kicsit. De néha elszaladunk a rossz útra. Gumicukorral. Azt szeretik. Úgyhogy így étkezünk.
A nagyszülőknek azért kell egy kis gyerekes szórakozás, kikapcsolódás engedni. A nagyobb fegyelem az természetesen a szülőké, a nevelő hatást ott kell kifejteni, de okosan csak. Már nincs az a világ, hogy hát, ha nem eszed meg, akkor a sarokba fogsz térdelni, úgyhogy ez elmúlt. Az az igazság, hogy a gyerekek már most nagyon értelmesek, nagyon okos kis gyerekek, úgyhogy föl tudják fogni, hogy a felnőtt miért mondja. Legalábbis nálunk így van.
Tarnóczi László összeállítását hallották az előző percekben, és itt a délelőttben most a nyári étkezéssel és a rejtett kalóriákkal foglalkozunk. Vendégeim a stúdióban Mihály Kinga, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ dietetikusa, és Polányi Viktória tanácsadó, szakpszichológus, gyermekpszichológus. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok!
Jó napot!
Kezdjük talán azzal, hogy... Egy tudományos kutatásra hivatkozik szinte minden cikk, ami most megjelent a nyári étkezéssel kapcsolatosan. Én igyekeztem utána nézni, és ez a kutatás, ez egy Egyesült Államokban készített kutatás volt, amelyet több államban is készítettek, sok-sok ezer gyerekkel. És az derült ki, 2000 és 2017 között volt egy hosszabb felmérés, hogy valóban így van, hogy a nyári szünet alatt hajlamosak felszedni egy keveset a gyerekek, és az iskola pedig, mintha megrendszabályozná az étkezést, valamilyen szempontból így működik. A kérdés az, hogy ez lefordítható-e Magyarországra, és mennyiben érzi ezt a dietetikus és a pszichológus?
Akkor elsőként én lettem megszólítva, akkor válaszolnék rá, hogy az én véleményem az, és azt tudjuk ezzel alátámasztani, hogy az iskola egy rendszert ad. Tehát az iskolában, amikor járnak a gyerekek, akkor megvan a napi ritmus, a napi rendszeresség, megvan a tanítási időben az étkezéseknek a helye, járnak edzésre, sportolni, és ugye az a fajta ritmus, ami ebben az iskolai időszakban van, az a nyári időszakra nem jellemző, mert megváltozik egészen a napi ritmusuk. Ott abban az esetben tudjuk ezt alátámasztani, hogyha táborba mennek a gyerekek, mert a tábor is ad egy ugyanilyen fajta ritmust, mint az iskolai tevékenység, csak akkor mondjuk nem tanórák vannak, hanem egyéb elfoglaltság, vagy sport, vagy kézműves tábor, vagy attól függ, milyen lehetőséget tudnak a szülők megragadni ahhoz, hogy a gyermekeik elhelyezésre kerüljenek a nyári időben.
Valóban ilyen nagy a különbség a kettő között?
Hogyne, hiszen a struktúra az mindig egy kapaszkodó, és nem csak egy keret, vagy nem csak egy határ, hanem ad egyfajta fogódzót is ahhoz, hogy hogyan csináljuk a hétköznapokat.
Kicsit furcsa ez, nem? Mert olyan, mint hogyha a gyerkőcök évközben panaszkodnak, hogy jaj, mennyire, meg milyen, meg megint föl kell kelni, és közben úgy tűnik, hogy ennek vannak pozitív hatásai, még akkor is, ha nagyon tiltakoznak.
Alapvetően fontos látni, hogy a gyermek vágyai és a gyermek szükségletei nem mindig tartanak egyfelé, tehát nagyon jó lenne minden nap délután 2-ig aludni, és aztán utána éjfélkor még popcornt enni egy jó film előtt. Ez egy vágy, amit hogyha elképzelünk, akkor hát egészen jónak tűnik, lehet, hogy mi is egyszer-kétszer szívesen megvalósítanánk. Viszont, hogy mi a szükséglet, hogy mi az egészséges, hogy mi az, ami hosszú távon a gyermek előnyére vágyik, ez nem biztosan tart egybe ezzel a vággyal, így valószínűleg a nyári szünetben is az a kulcs, hogyha jó egyensúlyt tudunk találni, a keretből való kilépés és a vágyak megvalósítása, illetve a hosszú távon egészséges alternatívák, úgy mint sport, úgy mint rendszeres és változatos táplálkozás között. A nyári szünetben én úgy látom, hogy az is nagyon nehéz, hogy a gyermekek részéről sokkal nagyobb önállóságra van szükség olyan esetben, hogyha a szülő dolgozik, és a gyermek nem táborban, vagy nem nagyszülővel van. Egy ilyen önálló étkezés az gyakran a könnyebb utakat választja, hogyha kiskorúakról, egyébként ha nagykorúakról beszélünk, is akkor
csak mondom,
is.
Igen.
Így van. Tehát a könnyebb megoldások pedig általában nem az egészséges, és nem a színes, és nem a változatos megoldások, hanem valami, ami egy sorozat szünetében könnyen elérhető.
Meg ami kicsit az agyunkat is kiszolgálja, gondolok itt a különböző örömhormonokra. Fordítsuk ezt le kicsit az étkezés nyelvére. Tehát van egy óriási különbség a struktúráltság és a, hát finoman szóva is, kevéssé struktúrált nyár között. Ugye első körben is kicsit hatásvadász módon így is vezettem fel a témát, hogy a fagyi-e a bűnös, vagy nem a fagyi-e a bűnös. Nyilván itt nem csak erről van szó, de hát szoktuk szidni a strandételeket, a jégkrémeket, a fagylaltokat, hogy hát az a baj, attól hízik az a gyermek. Hát tulajdonképpen ez ennél mélyebbre kell ásni.
Nem feltétlenül, ugyanis előfordulhat, hogy a gyerek miközben nézi a képernyőt, vagy tévézik, vagy bármilyen tevékenységet
folytat. Hát a körgeti a telefonját.
Így van például. Esetlegesen a szomjoltásra cukros üdítőitalt fogyaszt, és akár egy másfél literes üdítő elfogyasztásával egy ebédmennyiségnyi kalóriát visz be, hogyha csak azt számoljuk, hogy egy liter üdítő 450 kalóriás, még plusz hozzá a másiknak a fele, akkor az már egy komplett ebéd kalória mennyiségét beviszi ezáltal a gyerek, és ez nem az egészséges táplálkozás szolgálja. Ezért nagyon fontos az, hogy a gyerekeket már időben edukáljuk, és például az intézetünknek van a Happy programja, ami a vízfogyasztás népszerűsítő program, ami már 16 éve működik, és 211 ezer gyerekhez eljutott már, ami egy nagyon szép szám, de még többhöz kellene, hogy eljusson. Reméljük, hogy ahogy nőnek, nem szoknak le arról a jószokás, hogy vízzel oltsák a szomjukat, és ez is egy olyan lépés, amivel plusz kalóriákat nem visznek be, és vannak olyan alternatívák, tehát az oktatóanyagokban mi igyekeztünk olyan dolgokat összeszedni, amivel tudjuk oktatni, segíteni, hogy ha már nagyon unja a víz ízét, akkor például nyári időben bogyós gyümölcsöket, hogyha jégkockatartóba rak egy menta levéllel, és azt fagyasztja le, és utána belerakja a vízbe, vagy például egy vizes üveget használnak jégakuként az elkészített étel mellé. Tehát nagyon sok olyan dolgot lehet csinálni, amit megizesítve egy kis akár uborkával, menta levéllel, vagy narancssal, citrommal, tehát a gyerekeket, hogyha az elkészítésben támogatjuk és segítjük, akkor sokkal izgalmasabb nekik, ha ő maguk készítik el, és amit maguk készítenek el, azt sokkal szívesebben fogyasztják.
Itt álljunk meg egy pillanatra, ha már a Happy Hét és a vízivás előkerült, mennyire tud ez menővé válni? Tehát egy ilyen kezdeményezés, egy ilyen program, mennyire tud a gyerekeknél valóban belsővé válni, hiszen pont a kiskamaszkorosztályra mondjuk azt, meg az általános iskolásra, hogy sokkal fontosabb neki, hogy a barátnője meg a barátja mit csinál, mit eszik és mit iszik, mint sem azt mi gondolnánk.
Gyermekpszichológusként az a tapasztalatom, hogy az alfa és a Z meg a béta generáció is, de most talán az alfa generáció a legérintettebb ebben a kérdésben, tehát az ő szempontjukból a belső motivációt leginkább azt tudja elhozni, hogyha valamihez neki köze van, hogyha valami a kortársai körében menőnek számít, vagy népszerű, és emiatt aztán óriási hatást tudnak elérni azok a médiában, közösségi médiában található mindenféle receptek, tippek, trükkök, amiket ő maga fedez fel, ő maga mutatja akár a szülőnek, hogy kérlek, ehhez vásárolj, benálunk számtalan ilyen eset van a 10-es filmben.
Én is átéltem sokszor.
Ezt szeretném elkészíteni. Hogyha ezek az alternatívák viszonylag egészségesek, akkor könnyen futótűzként terjedhet el az osztályban, és hogy nézd, én ilyet hoztam az Uzsi boxomban, és nézd, én elkészítettem, és így sikerült, és akkor lehet ebből egy trend. Én úgy látom, hogy ennek a generációnak talán a legnagyobb problémája, nehézsége az egészséges táplálkozással, hogy nincs idejük enni, mert annyira sok ingerre van húzalozva az idegrendszerük, hogy maga a táplálkozás az nem elég izgalmas ahhoz.
De pont erre lenne jó nyár. Igazából.
Erre jó lehetne, viszont a sok digitális tartalom, ami nagyon közel van, és nagyon könnyen elérhető a számukra, általában azt a hatást éri el, hogy teljesen rákoncentrálódik a gyermek figyelme, nem veszi észre, hogy éhes, nem veszi észre, hogy szomjas, az sem, hogy mosdóba kell mennie, és aztán egyszer csak szembesül ezzel az egésszel, akkor, amikor már tényleg nagyon szaladni kell, és amikor aztán már nagyon valamit. Éhes a pocak, és nagyon gyorsan valami instant, nagyon kielégítő élelmiszert vesz magához. Ha ebben edukáljuk a gyerekeket, a rendszerességben, abban, hogy hogyan tartson szünetet ebből az inger áradatból, hogy hogyan tartson egyensúlyt a túlingerelt és a kicsit pihenő idegrendszer állapotai között, akkor közelebb jutunk globális, egészleges szinten is az egészséges táplálkozáshoz.
A digitális ártalmakkal, ártalomcsökkentéssel egyébként hamarosan a műsorban majd foglalkozni is fogunk, úgyhogy figyeljenek hallgatóink, ha erről szeretnének még hallani.
Ehhez szeretném hozzáfűzni, hogy az intézetünknek van egy Merőkanál honlapja, illetve az NNGK-nak is a posztjaiban nagyon sok olyan tartalom van fölfűzve, ami pontosan az egészséges táplálkozáshoz, illetve a vízfogyasztáshoz, vagy az ételkészítéshez kapcsolódóan, esetlegesen az edukálás szempontjából olyan tartalmak vannak föltöltve, ami segíti tájékozódni egyrészt a szülőket, másrészt a gyerekeket.
Nagyon fontos szerintem, ami elhangzott, hogy egyrészt a szülőket. A rendelőben sokszor azzal szembesülök, hogyha a gyermeknek gondjai vannak a táplálkozás megfelelő struktúrálásával, nem tudja, hogy hogyan csinálja jól, esetleg testkép ügyek is érintettek már, akkor nagyon gyakran ez a szülők tanácstalanságából eredeztethető. Amennyiben egy szülő nem tudatos arra, hogy melyik a fehérje, melyik a szénhidrát, és mi az üres kalória, és mi az, ami valóban tápanyagot tartalmaz, nem tudja átadni ezeket a tudásokat a gyermekének, és így aztán családi szinten nem alakul ki ennek kultúrája. Még az is előfordulhat, hogy a gyermek megpróbálja ezt ügyesebben csinálni, és a szülő részéről ütközik ellenállásba. Tehát nagyon fontos megint a család egészleges szemlélete. Ezt együtt tudjuk jól csinálni, vagy rosszul. És nálunk is van olyan, hogy rossz anyák napja, amikor bemegyünk a gyors étterembe egy hónapban egyszer, és lehet választani, de hát aztán, és ez egy vicc a rossz anyák napja, természetesen nem rossz anya az, aki a gyors étteremben vesz vacsorát egy nagyon hosszú nap végén, csak van mellé egy vicc, van mellé egy összenevetés, ami azt sugallja, hogy az összes többi napon, mert mi nagyon figyelünk erre, mi ebben egy kicsit próbálunk ügyesek lenni.
Egy pillanat, itt közben a hallgatóink is írnak, felolvasok néhány üzenetet, 0639666 az SMS számunk, Viberen a Kossuth Rádiót keressék. Azt mondja, hogy unoka véleménye, tehát gondolom, hogy a nagyszülő írja ezt, az iskolában ízetlenül főznek, így aztán inkább nem eszi meg. A másik hallgatónk azt írja, egyébként az előzőre megoldás lehet. Én nem láttam még gyereket, hogy finoman megcsinált ételt ott hagyjon, itt gondolom a házi ételre gondol.
Én már igen.
Igen, két levegőre elpusztítják, akkor neki szerencséje van. Maximum, hogyha a textúrától irtózik, de azt hiszem nem ez az általános, illetve még valaki írt a Happy Hétről. Jó, na, én itt ehhez... akkor reagáljunk, Kinga.
Igen, köszönöm szépen. Hát az intézetünk szintén elkészítette a 60 év fölöttieknek szóló táplálkozási ajánlást, és ez azért nagyon lényeges az én véleményem szerint, mert hogyha a nagyszülők tudják, hogy mivel tudják támogatni az unokáknak az egészséges táplálkozást.
És ők fontosak a nyáron.
És ők fontosak a nyáron, mert hiszen ők azok többnyire, akik vigyáznak a gyermekekre, és együtt készítenek ételeket, és olyan ételeket készítenek, amiben már a nagyszülő is tudatos, hogy ez egészséges neki is, meg az unokának is, és nem kell feltétlenül eltérni a hagyományos étkezési szokásoktól. Tehát, hogyha tudja, hogy egy ételt hogy lehet egy kicsit korszerűbben, egészségesen elkészíteni, egy hagyományos receptet, meg tudja tanítani az unokának, egészségesebben étkeznek, vagy esetleg egy salátával kiegészítve, vagy valami olyan alapanyagot használva, amit még eddig nem szokott meg az unoka, és az a tapasztalatunk, hogy a gyerekeknek, a mostani gyerekeknek, a kisebbeknek nincs elég élelmiszer ismerete, tehát nagyon sokszor nem ismernek föl zöldségeket. És ezért nagyszülőnek nagyon nagy szerepe van, hogy például együtt elmennek piacra, közösen kiválasztják, megnézik, hogy hú, de szép az a karfiol például, vagy látnak egy karalábét, nem csak esetlegesen a fagyasztott állapotban, ami ugye már konyhakészre, mert adott esetben a szülő időhiányában gyakran megveszi a fagyasztott állapotú zöldséget, ami nagyon jó és nagyon nagy segítség, de a gyermek nem látja az, hogy miből lett az a kockázott vagy darabolt zöldség. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon nagy szerepe van a nagyszülőknek, és a közösen elkészített ételeknek.
Egyébként ez még komoly közös program is lehet, mert én emlékszem, hogy nekem is kisgyerekkoromban, de az én lányaimnak is, és például vasárnapi ebéd előtti közös zöldségpucolás, ez egy teljesen általános beszélgetős program volt.
Pont ezt akartam mondani, hogy a mostani generációk számára nagyon fontos, hogy mihez kapcsolódik élmény. Nagyon fontos, hogy az idegrendszerük minél több irányból kapjon impulzusokat, stimulálást, hiszen ahhoz vannak hozzászokva. Innentől kezdve tehát, hogyha elmegyünk együtt bevásárolni, akkor az nagyon-nagyon sok ingerrel jár, ami ezeknek a generációknak jó vagy rossz, de az idegrendszere számára egy optimális állapotot teremtett, befogadóbbá válnak arra, amit aztán később együtt vásárolunk, később együtt főzünk.
Hát meg jobban meg is esszük, nem? Hát hogyha együtt pucoltuk azt a sárgarépet, azért nem tudom, szerintem jobb ízűen megesszük.
Egyrészt, másrészt az beletett erőfeszítés, a beletett idő, energia mindenképpen egy érték, amit nagyon gyakran ezek a mostani generációk nem pontosan jól értenek, hogy azért vagyok mérges, hogy nem eszed meg a főztömet.
De másfél óráig
nagyon sok időt töltöttem vele, amit egyébként együtt is tölthettünk volna. Hogyha ezt kicsit összehozzuk, és kicsit többet töltünk együtt a tűzhely mellett, akkor lehetséges, hogy az élmény, a közös élmény és a közös együtt töltött idő is több, az egy minőségi együtt töltött idő, ami nagyon fontos, és aztán utána talán az egészséges étel is hamarabb bekerül a szervezetbe.
Kinga nagyon bólogatott itt közben.
Igen, én még azt is hozzátenném, hogy ez a gyermek későbbi életére meghatározó, tehát a felnőtt
korára. Lehet, hogy azért csináltam én is így ezt a zöldségpucolást, mert hiszen édesanyámnál mindig ott ültem a konyhában a kis tálkával, és akkor vagy a krumplit, vagy a répát.
Igen, tehát ez a generációkon átívelő, és a konyhához, tehát a saját főzéshez, az ételkészítéshez való viszonyát meg tudja határozni a gyermeknek, hogy későbbiek során szívesen fog konyhában időt tölteni, hogyha ezt egy szeretetteljes, türelmes közegben tölti, nem pedig egy kapkodó, együnk már valamit gyorsan, tehát nagyon fontos az, hogy erre megfelelő figyelmet, és az ételhez való tiszteletet is megadja, mert pontosan amit mondott, hogy másfél órát eltöltök a konyhába, és adott esetben, ha közösen, akkor megtanulja az a gyermek az ételhez való tiszteletet is, és másképp fogja a közétkeztetésben is elfogyasztani azt az ételt, amit kap, mert tudja, hogy milyen áldozatos munkával, és milyen nagyon nehéz elkészíteni azt a finom ételt, vagy felkínált ételt, amit akár a közétkeztetésben, vagy a táborban, vagy máshol megkaphat.
Amit még ad a konyhában eltöltött idő emellett, az a tapasztalatom szerint az én hatékonyság érzés. Tehát képes vagyok formálni a saját sorsomat, képes vagyok ellátni saját magamat, képes vagyok gondot viselni magamról.
Ez akkor is így van, hogy a közösségi média felületen megnéztem egy remek receptet, és most én azt lefordítom a saját konyhánkra, idehozom az alapanyagokat, és én megmutatom, hogy azt én el tudom készíteni.
Pontosan, de ez olyan életbeli készség és olyan életbeli tapasztalat, ami aztán nem csak az étkezés és nem csak a konyha, hanem a társas kapcsolatok, a tanulmányok, a sport, az élet egész területén meghatározza azt, hogy mit gondol magáról egy kicsi ember. Tehát ilyen szempontból a konyha jó gyakorló terep arra is, hogy sikerélményeket lehessen megélni, és a saját sorsunkat kontrollálni, alakítani lehessen.
06-39-666 egy pedagógus ír, és ezt fel is olvasnám. Tanárként én azt látom, hogy egyfelől az iskolai menza nagyon sok esetben nem az egészségre, hanem a költséghatékonyságra koncentrál. Az iskolai büfé pedig még mindig tele van chipsekkel, cukorkákkal. Több gyerek azzal kezdi a napot, hogy vesz valamilyen gömnyalókát, és az első óra előtt a szájában lóg. Vannak szülők, akik tesznek ebédet a gyerekeknek, szendvicset, két óriási kenyérdarab között mondjuk egy mirelit hamburger hús. Rengeteg kenyeret, üres rizst esznek a menzán a gyereket, a főzeléket nem eszik meg, nem ismerik a húst, nem eszik meg. Paprikás krumpli és milánói az etalon, ezeket ismerik otthonról. Hát erre nehéz mit mondani, igen.
Ehhez annyit tudnék hozzáfűzni, hogy van a 37/2014-es EMMI rendelet, ami a közétkeztetésről szól. Pontosan ez szabályozta, hogy a gyerekeknek megfelelő mennyiségű és minőségi étkezést kell biztosítani a közétkeztetőnek. Ez több olyan törekvésünk volt, mint például a legjobb konyhásnéni pályázatunk, vagy a legjobb konyhásbácsi, tehát voltak ilyen jellegű kezdeményezéseink is, ami azért nagyon fontos, mert hogy az ételkészítő szakácson múlik az étel minősége, és az ő lelkiismeretén múlik az, hogy milyen étel kerül a gyerekek tányérjába. Mostanában trendivé vált az úgynevezett szabadszedéses étkezés, amikor ugye kirakják a gyerekeknek, vagy nagyon sokan...
Szupermenza is erről szól.
Igen, nagyon sokan esetleg svédasztalosnak hívják, ami nem teljesen megfelelő ennek de a szabadszedésnél ugye többféle van. Van olyan, ahol egy közös tálba rakják, és akkor a gyerekek szabadon szedhetnek, mondjuk négyen ülnek egy asztalnál, és akkor annyit vesz ki magának, amennyi neki megfelel. A szupermenzánál is van lehetőség, hogy ugye maga meri ki a gyerek azt, amit szeretne. Itt viszont az a probléma, hogyha nincs megfelelően edukálva az a gyerek, hogy mit kell ennie, és hogyan kell ennie, hiába van kirakva mintaadag, nem fogja kivenni azt, ami aznap a mintából neki szükséges, és ezáltal nem kapja meg azt a megfelelő minőségű ételt, amire szüksége van. Ugyan a hagyományos tálalásnál probléma volt, hogy rengeteg az étel maradék, de azért hozzáteszem, hogy ez nem biztos, hogy az étel minősége, hanem nagyon sokszor az idő az, ami nem elegendő a gyerekeknek az étkezésre, és hogyha 10 perc alatt kell neki megenni, és maghőmérség szerint meleg levest kell neki adni, akkor eleve a leves már kiesik, marad a második, és azzal már nem biztos, hogy meg tudja enni a gyerek azt a minőségű és mennyiségű ételt, ami számára megfelelő lenne.
Itt kérném, hogy néhány, és már nagyon röviden, mert nagyon túl vagyunk az időnkön, néhány ételtípust nevezzünk meg, amit nyáron érdemesebb mondjuk úgy, hogy csökkenteni, nem mondjuk azt, hogy elkerülni, de csökkenteni a gyerekek esetében mindenképpen.
Hát én azt gondolom, hogy a magasabb szénhidrát tartalmú és zsírosabb, tehát az ilyen pörkölt jele, hát a jégkrém.
Most én készítelekre gondolok.
Cukros üdítő, fagylaltok helyett inkább a gyümölcsök, vagy szorbeteket fogyasztását javasoljuk, tehát salátával rengeteg dolgot, grillételeknek a fogyasztását javasoljuk. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy könnyebb ételeket tegyenek, például a lángost is meg lehet enni néha-néha, de nem mindig. Tehát erre gondolnék.
És még nagyon röviden egy pszichológusi lezáró gondolatot kérnék, tényleg röviden, hogy ezek a nyári szokások, ha sikerül ezeket beilleszteni, meg tudnak ragadni?
Bármi meg tud ragadni, hogyha egészen kitartóan és következetesen csináljuk. Szülőként az a legfőbb dolgunk, hogy hitelesek legyünk ebben, tehát hogyha valamit elvárunk a gyermektől, vagy valamit javaslunk neki, akkor mi is hasonló módon viselkedjünk. Együk együtt a szorbetet, és együk együtt vagy ígyuk együtt a vizet, és akkor minden rendben lesz.
És használjunk minél jópofább kulacsokat, ez is szokott segíteni. Nagyon szépen köszönöm, még folytathatnánk szerintem simán egy fél órát. Ennyi volt most erre az időnk, Mihály Kinga dietetikusnak és Polányi Viktória gyermekpszichológusnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. 3 perccel járunk 9:30 után, a hírek következnek Szlotta Judittól.
Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Gyerekeket molesztáló tanárokat tartóztattak le Hajdú-Bihar megyében. Az 50-es éveiben járó férfi és nő ugyanabban az intézményben, de egymástól függetlenül vett rá szexuális tevékenységre 2 tanulót. A rendőrök összehangolt akcióban fogták el őket, a férfit május végén, a nőt pedig 5 nappal ezelőtt. Otthonukban mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat is lefoglaltak. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az Egyesült Államokban. A fedélzeten tartózkodó 12 ember meghalt. A baleset nem sokkal felszállás után Butler Máros repülőterének közelében történt. A gép egy autóút mellett csapódott a földbe, majd kigyulladt. Napközben csökken a felhőzet, mindenütt sok lesz a napsütés, de szórványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, este 13-19 fok lesz. A híradást Berente Marian készítette, Krónikával 10 órakor jelentkezünk.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
És nem is szakadunk olyan nagyon távol az előző fél óra témájától, hiszen már ott is említettük a digitális eszközöket. Sokan sok mindenre használják ezeket, de vajon milyen céllal nézik a képernyőt a gyerekek és a fiatalok, és mennyire vannak tudatában a negatív hatásokkal? Pilisi Csenge és Dian Gergő összeállítása következik.
Látom, éppen filmet nézel az interneten. Mit?
Egy animét, a Bleach-et.
Mennyire lehet követni interneten az úgymond trendeket, hogy ki mit néz, kit mi érdekel?
Szerintem lehet követni. YouTube-on meg különböző filmnézési portálokon. Szoktam olvasni is néha, filmet nézni, meg a többiekkel beszélgetni, esetleg meg egy-kettő érdekességet megnézni.
Hát a YouTube-on is szoktam.
És mit nézel meg a YouTube-on?
Hát, Airsoftot. Az olyan fegyver. Hanem, hogy szoktam mérkőzni, aztán úgy lövöldözik egymást.
Ezt a szüleid tudják, hogy ezt keresed, ezt nézed?
Igen.
A szüleid mennyit engedélyeznek, hogy mondjuk van egy időkorlát, hogy mikor használhatod, mennyit használhatod az internetet, vagy mennyire ellenőrzik, hogy mit csinálsz a neten?
Nem nagyon szokták.
Mennyi idős vagy?
18 éves vagyok.
Mire használod jellemzően a telefonodat?
Szociális médiámat csekkolni folyamatosan, meg ugye próbálok olyan dolgokat keresni, ami érdekes számomra is tudok utána olvasni.
Hogy ítélnéd meg, mennyi időt töltesz el naponta azzal, hogy a telefonodat használod?
Ez ilyen szerintem egy 10-11 óra, így a folyamatosan így a telefon használatása, vagy egyet.
Ezt soknak érzed, vagy kevésnek?
Néhányszor azt érzem, hogy sok, de viszont annak ilyen nap, amikor egyáltalán nem használom telefonomat, szóval igazából csökkenteném azt az egészet.
Melyik az a tevékenység, amit a telefon használat közben hasznosnak érzed? Tehát úgy érzed, hogy épít, és melyik az, amit viszont azt mondanád, hogy inkább haszontalan?
A haszontalanságot igazából így a TikTok, Instagram, mert ott csak a barátain tudod megnézni, hogy miket raknak ki, és a többi, és így. Igazából amit hasznosnak érzek ebbe az egészbe, az inkább az internet és az olyan szociális médiák így megosztása, ami lehet olvasni, így, ami érdekel számod, és tudsz növelni így az agyszinteret.
Van olyan, előfordul olyan egy nap, hogy késztetést érzel arra, hogy csak megnézd a telefonodat, de igazából nincs vele konkrét célod?
Igen, szoktak lenni ilyenek.
Legyen szó kisgyerekekről, kamaszokról, vagy szinte felnőtt fiatalokról, a digitális tér és a képernyők mindenki számára veszélyeket rejthetnek, különösképpen a nyáron, ha nem tudjuk kellő tudatossággal jól használni. De vajon miért olyan csábítóak és függést okozóak az okos eszközök? Szűcs Zoltán, média és digitális pedagógia kutató válaszolt korábban.
A digitális technológiát és ezen belül az okostelefonokat úgy fejlesztik, hogy nagyon könnyen lehessen őket használni, semmilyen extra tudásra, kompetenciára nincs szükség, minden menet közben tanulható meg, így gyakorlatilag ez az eszköz egy kapu, a kapu egy olyan világra, ahol egyszerre jelenik meg a munka, egyszerre jelenik meg a szórakozás, egyszerre jelenik meg a tanulás, és mivel ilyen sok lehetőségről van szó, nem csoda, hogy függővé tesz minket, mindig valami újdonság jelenik meg, mindig valamilyen trend jelenik meg, és gondoljunk bele, hogy a világunkban felbukkanó trendeknek a döntő többsége az már az online világhoz, és ezen belül a telefonon megjeleníthető tartalomhoz kapcsolódik. Tehát, hogyha nem akarunk valamiből kimaradni, akkor nekünk az okostelefonunkat kell használnunk.
De vajon miként lehet helyén kezelni ezeket az eszközöket? Hogyan tudjuk őket helyesen integrálni a mindennapokba, különösen a nyár során, és milyen módon alakíthatunk ki jó szokásokat a gyerekekkel?
Dian Gergő és Pilisi Csenge összeállítását hallották az előző percekben, és a digitális tartalmak ártalmaival, illetve a nyári veszélyekkel folytatjuk a műsort. 11 óráig szól a délelőtt műsora. Nagymarosvári Katalina Net Coach Egyesület elnöke van itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek!
Az előző fél órában meglepő módon már meg is említődött ez a téma, a digitális tartalmak, aztán rá kellett jönnöm itt a stúdióban, hogy mélyen van összefüggés a táplálkozás, és a, hát mondom azt, digitális táplálkozás között, ugye?
Abszolút így gondolom én is, és azt látom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy minél több offline élményben is része legyen a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek is, hiszen az online térben éljük meg lassacskán a mindennapjaink nagy részét, és éppen ezért szükség van arra, hogy offline élményekkel is gazdagodjunk, akár ahogy az előző műsor perceiben ugye szó volt arról, hogy piacon vásároljunk közösen a gyerekekkel, vagy a nagyszülők közösen süssenek, főzzenek, tehát én is úgy gondolom, hogy minél több élménnyel tudjuk gazdagítani a gyerekeket, hiszen erre szükségük van.
SMS írónk egyébként még az előző témához szólt hozzá, de választ arra, amit ön mondott, közös élmény nálam, kicsi koruktól együtt főztem unokáimmal, boldogan rágták a zöldségeket is, a spenót, a brokkoli sláger volt. Na, ez egy közös offline élmény.
Abszolút, abszolút, én is így gondolom, egyébként az én gyerekeim is szeretik a nyert zöldségeket.
Na most, akkor egy kicsit próbáljunk meg tanácsot adni azoknak a szülőknek, akiknél a nyár nem ilyen boldogan néz ki, hogy a nagymamánál a sárgarépát pucolják, hanem úgy néz ki, hogy nagymama, nagypapa esetleg nem elérhető, vagy olyan egészségügyi állapotban van, vagy nincs, vagy stb. Tehát, hogy ez nem megoldás. Lehet, hogy be tudják fizetni a gyermeket néhány táborra, ha ezt hetente számoljuk, múltkor hallgattam meg kolléganőm erről futtatott gondolatait, és hát meglepődtem, hogy mennyire nehéz kitölteni a nyarat. Nos, tehát akkor marad az, hogy amíg a szülők dolgoznak, a gyerek valamit csinál otthon. Itt mi a jó tanács, mert a digitális tér ebbe az időbe értelemszerűen be fog nyomulni, ha akarjuk, ha nem.
Ez biztos, hogy így van, de akkor próbáljuk meg azt az időt, ami a digitális térrel telik, ugyanannyit engedélyezni akkor a gyereknek a digitális térre, mint amennyit az offline térben eltöltünk egy közös programban. Tehát, hogyha következetesek vagyunk abban, hogy mit csinál otthon, hogyan étkezik, mikor, milyen feladatai vannak, bevonjuk a házi munkába, egy mosogatógép kipakolásba például, akkor engedhetjük azt, hogy egy picikét játszon, de beszélgessünk vele minél többet. Ma a magyar családoknak a nagy része hetente háromszor étkezik közösen, 7 percet beszélgetünk.
Ez nagyon kevés,
nagyon
rémes.
Nagyon, de én azt javasolnám, hogy próbáljunk meg a nyári szünetben, mert akkor a gyerekek is többet vannak itthon, és talán kevésbé vagyunk rohanósak, hiszen nem kell az iskolába, óvodába vinni a gyerekeket, hogy akkor próbáljuk meg azt az időt, amit egy pici felszabadul, azzal tölteni, hogy a gyerekeinkkel beszélgessünk, hogy társasozzunk, hogy sétáljunk, hogy felkeressünk olyan helyeket, amiket még nem ismerünk. Nyilván nem könnyű, tehát én is anyuka vagyok, nagyon jól tudom, hogy lekötni a gyerekeket nagyon-nagyon nehéz.
Meg néha nem vagyunk elég jó alternatíva. Tehát a gyerek néha azt mondja, hogy ehhez nincs kedvem.
Ez így van.
A sorozatomban most jön a 472. rész.
Oké, megnézheted a 473-at is, de akkor eljössz velem sétálni, vagy hívjuk át a barátaidat és társasozzunk. Tartsunk pizsipartit. Tudom, egy másik generáció ez már, de az együtt töltött időnek, hogy együtt beszélgethetnek, hogy közösen játszhatnak, azért azt tudják élvezni. És én azt gondolom, hogy ha szülőként összefogunk a többi társunkkal, akikkel jobban vannak a gyerekeink, vagy mi is, érdemes őket összeengedni, és minél többet töltsenek együtt időt. Egy gyerek az sokkal inkább rá tud cuppanni, csúnya szóval élve a kütyüzésre, és föl se áll onnan, hiszen ott úgy érzi, mintha nem lenne egyedül. De hogyha átjöhet a kis barátja, és együtt kell kitalálni valamit, és idézőjelben még unatkoznak is, és hogy akkor most mit csináljanak, és ki tudnak találni kreatív dolgokat.
Itt álljunk is meg egy pillanatra. Okay. Kell-e, hogy unatkozzon néha a gyerek? Ebbe többször belefutottam én magam szülőként is, hogy azt mondta valamelyik gyermekünk, hogy de én úgy unatkozom, és egy ideig mindig igyekeztem valamit kitalálni, hogy hát csinálhatná le ezt, meg ha van kedved, csinálja azt. Aztán egy idő után azt éreztem, hogy hát unatkoztam én valaha életemben? Igen. És történt valami szörnyűség ebből? Nem.
Nem. Én azt hiszem, hogy jó az, hogyha hagyjuk őket unatkozni, hiszen attól lesznek kreatívabbak. Akkor jönnek az új ötletek, hogy mit is lehetne játszani. Például én a fiamon éreztem azt, hogy ő egy 12 éves kamasz, tehát tényleg benne van abban, hogy nagyon-nagyon szeretne leülni, sokszor kütyűzni, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy szép kertünk van, és fogta magát, kiment az unoka testvérével, és egy kis bunkert építettek. Nagyon szeret fára mászni. És az az élmény, ami a mindennapokba így beépül a tudatába, azt elő tudja hívni a memóriájából. Viszont hogyha csak a kütyűjét nyomkodja, az nem fog élményként megmaradni. Hogyha a gyermekkorunkra ugye visszaemlékszünk, oké, hogy unatkoztunk, de találkoztunk barátokkal, játszottunk egy csomó mindent, sütöttünk, főztünk akár, tehát hogy voltak az online téren kívül élményeink, az a mai gyerekeknek sokkal kevésbé van meg. És ezt kéne talán megmutatni nekik, hogy hogyan lehet minél hasznosabban, jobban eltölteni az időt.
Azt is talán érdemes őszintén bevallani, annál könnyebb, mert mindketten anyukák is vagyunk, hogy azért ez a nyári, a gyermek valamit csinál otthon, és én legyek ott, és a többi, ez azért igényel plusz szülői energiát. Abszolút. Tehát, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen napsütéses gondolat, hogy, hogy a gyermek egyébként majd velem, és én, és hazamegyek, és átveszem a jogging nadrágot, és akkor vidáman elszaladunk egyet sétálni. Ez szervezést igényel, gondolkozást igényel. Bevallom, mi is küzdöttünk ezzel évekig, hogy rohantam haza a munka után, mert tudtam, hogy addigra biztosan a 8. sorozatát nézi, persze kipakolta közben a mosogatógépet, ha megkértem, de biztos, hogy már órák óta neten lóg, és akkor én kitaláltam, hogy ide menjünk, oda menjünk fürödni, stb. De hogy ezt ki kell találni.
Abszolút. Nagyon jó ötleteket lehet egyébként a neten találni, ha már itt tartunk.
Igen, akkor minden édesanyja nyugodtan menjen föl több órára az internetre.
Nem, most csak viccelődök. Nem, de adok ötletet. Például vannak ezek a pici kolotkó szobrok, amiket a városban meg lehet találni.
Ez itt a fővárosban, Budapesten.
Most már azért az országban is egyre több helyen van, igen, tehát Tihanyban is lehet találni.
Tényleg, ott nem is, ott a Visszhang környékén van valahol, igen.
Így van, akkor ezen kívül szerintem a környékünket felfedezni biciklivel olyan helyeken, ahol még nem jártunk geocachingezni például, tehát
ezeket az elrejtett ládákat, vagy kincseket megtalálni.
Így van, tehát én azt gondolom, vagy közösen sütni valami sütit, vagy keverni csak egy desztertet vagy szorbetet, ahogy az előbb ugye szó volt róla. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sok olyan ötletet lehet megvalósítani, amire a hétköznapokban, amikor rohanunk az iskolába, edzésre, óvodába, nem lenne időnk, és azt most talán egy picit jobban meg lehet valósítani, illetve, hogy az előbb is javasoltam, hogy fogjunk össze többen. Tehát, hogy azért a baráti körökben mindig lehet találni hasonló korú, érdeklődésű gyerekeket, és hogyha mi szülők megpróbálunk osztozni ezeken a programokon vagy időn, akkor talán mindenkinek könnyebb, és nem egy... Nagyon sokan úgy élik meg, hogy idegtépő a nyár, szerintem nem. Én nagyon várom, hogy a gyerekeimmel tölthessem ezt az időt.
De ehhez ez is kell, amit mondtunk, hogy ezért erre készüljünk, hogy ez legyen nekünk természetes, hogy itt most kicsit többet fogunk abba fektetni, hogy a gyerekünkkel jó kapcsolatunk legyen. Volt egy nagyon-nagyon kedves kezdeményezés, nagyon szerettem. Emlékszem, a még nagyon régen a kulturális főváros idejében Pécsett volt szomszédünnep. Hát az mennyire egy jó, teljesen offline program, és igazából csak az egymás közelében élő emberek megismerik egymást, és valakinél, vagy kint az utcán összejönnek, és akkor persze a gyerekek is mennek.
Így van.
Hát igazából erre is lehet fordítani az időt, hát hiszen másoknak is ugyanezek a problémáik.
Abszolút, hát mindenki ugyanazzal küzd, és amikor leülünk beszélgetni, hányszor derül ki, hogy te is ezzel küzdesz? Neked is olyan nehéz, hogy leküzd a gyereket, hogy megszólaltasd, hogy beszélgess vele, persze, hogy nehéz, mindegyikünknek nehéz. Főleg azért, mert a mai 11-2-3 éves korosztály már egész máshogy működik, mint a 15 évesek. Az egész picikről meg ne is beszéljünk, mert abszolút az online térben való lavírozgatás az, ami nekik most már kezdik kitölti a mindennapi szabad idejüket, főleg úgy, hogy egy 7 évesnek most már a 25%-uknak saját eszköze van. Nem is biztos, hogy még tudják, hogy kell használni, de elképesztően sokat töltenek az online térben.
A felvezető riportban emlékszem, hogy megszólalt egy fiatalember, aki azt mondta a riporter kérdésére, azt hiszem, hogy 10 óra az egy viszonylag sok képernyőidő, ha most ebben mindent beleveszünk telefonnal együtt, és azt mondta, hogy neki bizony vannak ilyen napjai, és azt is hozzátette, van olyan, amikor meg egyáltalán nincs a kezében a telefon, gondolom, ilyen a tanulmánya, munkája, nem tudom. De hogy ha egy szülő most megkérdezné tőlünk, hogy akkor jó, hogy beültették a szakértőt, de legyen szíves, mondjon egy számot, hogy mennyit engedjek, milyen szabály, keretet, rendszert állítsak föl az én gyermekemnek, amíg nélkülünk otthon van, és nem tudunk közös programozni, akkor mi lenne ez a szám? Lehet-e egyáltalán ilyet mondani?
Lehet. Én mondjuk ott kezdeném, hogy közösen alakítsuk ki a gyerekekkel. Tehát ne egy diktátum legyen, hogy már pedig ennyit lehetsz, hanem beszéljük meg vele. Mert egy közösen kialakított szabályt sokkal könnyebb lesz betartatni, mint azt, hogy akkor most ez lesz, ez a digitális házi rendünk, innentől kezdve te ma 45 percet lehetsz rajta, és akkor lehet, hogy elmondja, hogy de hát anya, én szoktam nyelvet tanulni, a kis karkötőfonáshoz új ötleteket találni, ahhoz viszont lehet, hogy több időre van szüksége. A WHO ajánlása 2 óra egy napra, hétvégére ugye több szokott lenni, és akkor, hogyha elárulom azt, hogy több mint 5,6 óra egy mai magyar fiatalnak a képernyő ideje átlagosan, és annál csak sokkal több szokott lenni.
Hát ez a 10 óra, ugye?
Igen, akkor mennyi az ébrenléti ideje, mennyit alszik, és hogyha ugye még az iskola időt is oda vesszük, akkor nem tudom, hogy jön ki a 24 óra.
Na most
csökkent ott alvás mennyisége.
Igen, az jutott eszembe, hogy egyébként nem egyszerűsíti az élet a dolgunkat, mert ha abba belegondolunk, hogy az ön fia 12 évesen mondjuk elindul egy bérlettel, amit bemutat a telefonján a kalauznak, vagy nem tudom, benéz az iskolai csoportba, ahol egymásnak írnak, hogy ki, hol, mi van, megnézi, hogy akkor a évvégi jegyeit beírta már a tanárnő, az is a telefonján van, elmegy mondjuk, nem tudom, edzeni vagy sportolni, megveszi online a hadd ne soroljam végig, tehát igazából valamilyen szinten nem tudom mennyi képernyőidőre, még a fiatalok is rá vannak szorítva.
Abszolút így van, hiszen egy csomószor a krétában kapják meg ugye a mindennapi feladataikat. Én azt gondolom, hogy ahogy a legelején elkezdtem, ugye, hogyha van egy online idő, amit engedünk, akkor próbáljuk meg azt az offline térben is ugyanannyira hasznosan eltöltetni velük, és hogyha tudatosak vagyunk a szelektív hulladékgyűjtésnél például, vagy az étkezésnél, ahogy az előzőekben szó volt róla, akkor legyünk ilyen tudatosak az online feladatainkkal, és az online térben eltöltött időnkkel is.
Egyébként a gyerekek, ahogy nőnek, és nyilván már a kicsikoroktól a kezükben lesz a telefon, ezzel nem nagyon lesz mit csinálni, bár megvannak a határok, amit ajánl a WHO is, hogy milyen kor alatt azért ne, de ez velünk fog maradni vélhetően. Mit lehet tanácsolni, hogy az ilyen, hogy is mondjam, unalom előzésben hogyan cserélje le a gyerek, mondjuk amikor egyedül van a telefont a valami másra, amikor éppen nincs ott a szülő?
Hát én például nagyon szeretek olvasni, és a nagylányomon látom, hogy ő 15 éves, ő nagyon szépen leül olvasni, tehát a múltkor is
ezt a mintát látja.
Igen. Na hát ezt a fiamról nem tudnám elmondani.
Ja, jó, akkor visszavontam.
Nem, ő azért nehezebben rávehető az olvasásra, de mondjuk arra, hogy kimenjen bicajozni, arra örömmel. Tény, hogy azért egy kertes vagy családi házas övezetben egész más helyzetben vannak szerintem a szülők, vagy egy kisebb városban, mint a fővárosban, de hogyha közösen mehetnek játszótérre, vagy együtt játszanak valamit, egy társast, egy pingpongozást, akkor azzal azért sokat nyerhetünk szerintem, és talán könnyebben le lehet őket kötni, vagy tényleg az, hogy egy picit vonjuk be a házi munkába, hiszen azt azért tudjuk, hogy sokkal sikeresebb felnőtteket nevelhetünk akkor, hogyha bevonjuk őket az otthoni munkába, és nem csak kiszolgáljuk őket. És hogyha bevonjuk őket ezekbe a feladatokba,
akkor hogy mennyi munka van ebben.
Így van, és talán az a láthatatlan munka, ami sokszor úgy tűnik, hogy nem csináltunk semmit, az azért, hogyha általuk is egy kicsit betartásra kerül és segítenek, akkor hasznosnak érezhetik magukat, vagy akár megkérni, hogy próbáljanak meg közösen főzni a nagymamával, hogyha a nagymamára vannak mondjuk bízva.
De ehhez úgy érzem, hogy nekünk is rugalmasabbnak kell lennünk, mert így aki van. Mondjuk minden reggel autóba ültette a gyermekét, mert félti a helyi forgalomtól, és aztán utána ment és elvitte edzésre, és aztán hazavitte, stb. Ott most lehet, hogy el kell viselni, hogy lemegy a, hogy is mondjam, grundra találkozni a többiekkel, nem? Tehát, hogy ebben nekünk is kicsit van feladatunk.
Abszolút egyetértek egyébként. Tehát én szoktam vinni edzésre a gyermekeimet, főleg az Imre lányom nekem későn végez az edzésen. Viszont az önállóságra való nevelést is nagyon fontosnak tartom. Illetve azt, hogy következetesek legyünk. Tehát, hogyha azt mondom, hogy használhatod 2 órát azt a kütyüt, bár én igyekszem kevesebbet engedélyezni nekik, de sokszor jön azért a könyörgés, hogy de még egy picit, hiszen beszéltük, hogy mi mindenre kell valójában azt az időt felhasználni, amit engedünk, akkor én ezért vagyok kénytelen sokszor engedni, mert bár szigorúnak kívánom tartani a szabályokat, de azért egy picikét lehet engedni a nyár folyamán.
Kedves hallgatóink, legyünk tehát rugalmasak, türelmesek, és tervezzünk, szervezzünk, és örüljünk neki, hogy kicsit többet lehet lenni, akár a kisebb vagy nagyobb gyerekeinkkel, de együtt alkossuk meg a szabályrendszert. Azt hiszem, ez a legfontosabb, amit most az elmúlt fél órában megtanultunk. Köszönöm szépen Nagymarosvári Katalinnak, a Net Coach Egyesület elnökének, hogy itt volt velünk a stúdióban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és sok élményt kívánok mindenkinek.
A következő percekben hangtár rovatunk következik.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
A labdarúgó világbajnokság megérkezésével a következő hetekben a világot nem a hagyományos zónaidő, hanem a meccsidő szabályozza majd. És hogy mi várható a következő hetekben? Dráma és extázis, amelynek jelentős része nem is a pályán, hanem a képernyők előtt a nappalikban zajlik majd. Új prioritások. A napi időbeosztást, a baráti találkozókat és a családi programokat a 90 perc plusz a hosszabbítás képlete határozza meg. Kollektív alváshiány, a korai lefekvés és a késői ébredés koncepciója átmenetileg érvényét veszti. Most éppen a nemzeti csapatok mérkőznek egymással, de mi a helyzet a honilabdarúgás fővárosi futballklubjainak elnevezéseivel? Hogyha ránézünk a tabellára, szembetűnően sok rövidítéssel találkozunk, amelyek régen, több mint 100 évvel ezelőtt rögzültek a köztudatban. Ott van például az FTC.
A fölszabadító rúgás után továbbra is az FTC maradt támadásban.
Matichák Sándor nyelvészt hallják.
Azt valószínűleg mindenki kapásból fújja, hogy az FTC nem más, mint Ferencvárosi Tornaklub, és közkeletű beceneve, a Fradi, a kerület német nevéből, a Franzstadtból származik.
Arra viszont valószínűleg kevesen emlékeznek, hogy az 50-es években a Fradi is más nevet kapott.
Ekkor keresztelték át a Fradit előbb Édosz Sportegyesületre, ez az élelmiszeripari dolgozók országos szakszervezetének volt a rövidítése, de azt még Rákosiék is belátták, hogy ilyen névvel nem lehet tömegeket mozgósítani, így 1951-ben budapesti Kinizsi lett a csapat neve, egészen 56-ig. Ráadásul még a klubszínét is piros-fehérre változtatták.
Az ősi rivális, az Újpest sem úszta meg ezt az időszakot névcsere nélkül.
1950-ben budapesti Dózsa, majd újpesti Dózsa lett egészen a rendszerváltásig.
Remekbe szabott 20 góllal, tehát az újpesti Dózsa egy góra vezet.
Az UTE egyébként nem más, mint az újpesti torna egylet, de mi a helyzet az MTK-val? Magyar testgyakorlók köre.
Hányattatott volt az MTK sorsa is, előbb textiles, aztán Bástya Sport Egyesület, majd 53-ban Vörös Lobogó lett a csapat ideiglenes neve.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, és ez itt valóban a Délelőtt. Hallgathatnak bennünket még egész sokáig, és két témát is hozunk. Flip-flop, lábúj közé vevős, teljesen lapos, vagy alátámasztott. Nyár, tehát papucsok, szandálok. Divat vagy egészség? Működik-e a kettő együtt? Az egészséges nyári lábbeliről kérdezünk és beszélünk majd hamarosan. Most azonban krónikát hallhatnak Ciprusz Évával és Szlotta Judittal.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. Megszavazhatják, hogy legfeljebb 8 évig lehessen valaki miniszterelnök.
Egyhetes országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség, a razzia egyik célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő kiszűrése.
Napközben mindenütt sok lesz a napsütés, de szórványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. 20-26 fok várható.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost.
A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokkádját, valamint a perzsa ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. Teherán cserébe megígérte, nem fog atomfegyvereket gyártani.
Ma hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel. Kijev vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását, így Magyarország sem blokkolja a tárgyalásokat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt mondta, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Ambrós Róbert összeállítása.
Az első tárgyalási fejezet az uniós tagság alapjait részletezi, az uniós alapértékeket, a jogállamiságot és a demokratikus intézményrendszert. Az ukrán elnök azt ígéri, hogy már ezen a nyáron komoly eredményeket érnek el. Sok vezetőtől halljuk azt, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára, és ez igaz is. Oroszország bázisokat épít Európa mellett, ami egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajna nélkül, a képességeink és tapasztalataink nélkül Európa nagy nehézségekkel nézhet szembe, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök arra számít, hogy európai szövetségeseivel le tudják zárni a háborút, és jelezte, a G7 országok franciaországi találkozóján is ez lesz a célja. A legfejlettebb országokat tömörítő szervezet találkozóján ott lesz az amerikai elnök is.
Magyarország újra európai országként viselkedik, védi nemzeti érdekét, de a szövetségi rendszeren belül, jelentette ki Luxemburgban a magyar külügyminiszter.
Orbán Anita a külügyi tanácsülésre érkezve azt mondta, Ukrajnával intenzív, több hetes tárgyalással sikerült kétoldalú megállapodást kötni, ami rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatásban, a közigazgatásban, a szimbólumok használatában és a kultúrában. A múlt héten ez a megállapodás bekerült Ukrajna EU cselekvési akciótervébe, ami garantálja a megállapodás végrehajtását, tette hozzá a külügyminiszter.
Ez azt jelenti, hogy az egyes klaszter kinyitására kerül ma sor, ami az alapvető jogokat, demokráciát, jogállamiságot biztosítja. Ebben a folyamatba került be ez a kétoldalú megállapodás, és egy úgynevezett köztes benchmark is bekerült a megegyezésbe, ami azt jelenti, ha és amennyiben Ukrajna nem teljesít ezt a megállapodást, akkor automatikusan leáll az egyes klaszterben a csatlakozási folyamat. Tehát amit a magyar diplomácia elért az elmúlt hetekben, az az, hogy mind kétoldalú keretben, mind az európai integrációs folyamatnak része ez a megállapodás, és így a betartatásra is sor kerül mind kétoldalú, mind pedig európai keretben.
Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök.
Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormányfő ígérete szerint Toruckai László a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak.
Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több 1000 milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana.
Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a 444-nek azt mondta, ha megérkeznek az uniós források, akkor még a kormányzati cikluson belül elkészülhet a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal. Felújíthatják a hévpályákat, új vonatokat szereznek be, és a villamos hálózatot is fejlesztik.
Közel 2 milliárd eurót haza tudunk hozni hévek cseréjére, tehát a Szentendrei, a Csepel és a Ráckevei hév vonatainak cseréjére, illetve az Intercity flotta megújítására, ami gyakorlatilag 200, az óriási szám. Ez nagyjából a magyar flotta kétharmada.
Társadalmi egyeztetést indít a kormány a kriptovaluták szabályozásával kapcsolatban, mondta az ING Bank makrogazdasági elemzője a Kossuth Rádióban.
Virovácz Péter emlékeztetett, az Európai Unió korábban bevezetett egy szabályozást, amelynek célja megakadályozni a digitális fizetőeszköz illegális célokra való felhasználását. Hozzátette, 2025-ben Magyarországon egy ennél is szigorúbb rendszert vezettek be, a jelenlegi kormány ezt szünteti meg, ami több 100 000 magyar állampolgárt érintene.
Ez az, amit hatályon kívül helyez most az új kormány, és kezd el egy társadalmi egyeztetést azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt úgy bevezetni, hogy az eredeti célja az ne veszten el ennek a kriptozásnak, de közben amennyire lehetséges, azokat a hatásokat, amelyek negatívak lehetnek, ezeket próbálja meg kiszűrni, és amennyire lehet fehéríteni ezt a fajta folyamatot.
A fideszes Szűcs Gábor szerint jelenleg a párt szavazótáborának megtartása és az elveszített szavazók visszaszerzése az elsődleges feladatuk.
Az ellenzéki párt országgyűlési képviselője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a Fidesz kongresszus tartotta hétvégén, ahol a választási veresség utáni helyzet értékelése mellett a párt jövőjét érintő elképzelésekről, tervekről is szó volt.
Az elsődleges feladatunk, és ez a kongresszusnál is elhangzott, a tábort megtartani, akik leszakadoztak azóta, őket visszaszerezni, és utána jöhet az építkezés. Tehát ez most egy hosszú folyamat lesz, senki sem számít arra, hogy 2 hét múlva már mi fogjuk vezetni a közvéleménykutatásokat, vagy bármi hasonló, de egy folyamatos, tudatos építkezéssel úgy gondolom, hogy ez visszahozható, és itt Orbán Viktor gondolatai azok, amik szerintem mindannyiunk számára irányadóak lehetnek.
Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok július 1-én.
Farkas András nyugdíjszakértő a Kossuth Rádióban elmondta, hogy 3 részlet szabály módosul. Júliustól nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. A szakértő kitért arra is, hogy a 3. jogszabálymódosítás a nyugdíjkorhatár után kötött házasságokkal kapcsolatos.
Az volt eddig a feltétel, hogy vagy gyermekük volt, közös gyermekünk, az lehetett egy korábbi együttélésből is természetesen, vagy a házasság legalább 5 évig fennállt. Tehát idősen kötött házasságnál nagyon sok esetben nem tartott ki a házasság 5 évig, mert elhunyt valamelyik fél időközben. Na most ezt azzal enyhítette a jogalkotó, hogy ilyen esetben a házasság fennállásának és a házasságkötés közvetlenül megelőző élettársi együttélésnek, ha az együttes időtartama eléri a 10 évet, akkor is jogosult lesz a özvegy, özvegyi nyugdíjra ilyen idős korban kötött házasságok esetén.
Korrekciós szakaszba lépett a magyar lakáspiac, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Kossuth Rádióban.
Balogh László arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt évben tapasztalt erőteljes árnövekedéssel a piac elérte azt az árszintet, amit már egyre nehezebben tudtak megfizetni a vásárlók. Hozzátette, a változást mutatja egyebek mellett az is, hogy Budapesten, ami a drágulás motorja volt a korábbi években, az ingatlan.com lakás árindexe az elmúlt 6 hónapban 4 alkalommal is árcsökkenést mutatott.
Hozzá kell tenni, hogy ezek ilyen 0,5%-nál kisebb havi drágulási tempót mutatnak, de azért mégiscsak az irányt azt kijelöli, hogy most már nem az eladók diktálnak, most már nem arról van szó, hogy az a kérdés, hogy mennyivel tudják emelni az árakat, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy mennyivel többet tudnak alkudni a vevők.
Megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik.
Mától július 1-ig csaknem 1200 helyszínen, több mint 3000 vizsgabizottság előtt, csaknem 322000 diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján lehet tájékozódni.
Ma kezdődik az országos színházi találkozó, az egyhetes sereg szemlének a debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont.
A versenyprogramban 14 előadás szerepel, számolt be a részletekről Bocskor Salló Lóránt, a Debreceni Teátrum igazgató helyettese. A szervezők díjazzák a legkiemelkedőbb produkciókat, köztük a legjobb előadást és a legjobb alakítást is.
Reál időben tudunk kapcsolódni akár érzelmileg, akár intellektuálisan, nem csak egymáshoz fenn a színpadon, hanem magához a befogadóhoz is. Mi vagyunk talán az utolsó művészeti bástya, amelyik egy ilyen konkrét érzelem-érzelem, intellektus-intellektus kapcsolódással töltheti fel mindennapi életünket.
Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
Tordai Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a Magyarországon is megfigyelhető jelenség számos nehézséget fog okozni hosszú távon a vérellátó rendszerben. A szakembere mellett arról is beszélt, hogy a nyár egyébként is egy kihívásokkal teli időszak a vérellátásban.
A rendszeres donorok elérése nehezített a szabadságok és az utazások miatt, tehát ez a július-augusztus hónap ez mindig kihívás, hogy itt a megfelelő tartalékokat, megfelelő készleteket biztosítsuk. Talán itt ezt ellensúlyozhatják a rendezvényeken kitelepült véradási akciók, ahol olyan fiatalokat és olyan személyeket tudunk elérni, akik nem járnak rendszeresen vért adni.
Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség.
Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
Ma van a nemzetközi szélnap.
2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés részeként a szélenergia ipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-es autópályán a székesfehérvári szakaszon karbantartási munkákat végeznek a Budapest felé vezető oldalon. A 64-es Székesfehérvár centrum és a 60-as Székesfehérvár délcsomópont között a 61-es kilométernél egy sávot lezártak. 1-2 kilométeres torlódásra, lassabb haladásra kell készülni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek.
A főváros információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton, befelé a határút előtte a belső sávban. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben csökken a felhőzet, és mindenütt sok lesz a napsütés, de szorványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula.
Kedves hallgatóink, a krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Seres Bea és Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben!
Műsor ajánlott. Kívánság kosár.
Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
Kívánság kosár. Vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok éjszakáján. Múzeumok éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
Gyógytornával foglalkozunk a következő negyed órában. A gyerekek megfelelő testi és lelki fejlődésének egyik kulcsfontosságú eleme a megfelelő mozgás, amelyre főképp kisebb korban a játszóterek kiváló lehetőséget biztosítanak. De vajon milyen az ideális játszótér és milyen veszélyei vannak? A témában korábban Pilisi Csenge kérdezett.
Mit vár el egy játszótértől? Tehát mit gondol, mi az, ami biztonságos?
Hát talán az, hogy biztonságosan tudjanak hintázni, meg amit használnak, ott biztonságos legyen, ne menjen bele a szálka kezükbe, ne csípje be a kezüket. Hát ilyenek alapvető dolgok ezek, de úgy gondolom, hogy az európai szabványnak megfelelő játszótereken már ilyen probléma nincsen. Inkább a régebbiek voltak, akik ilyen szálkásabbak voltak, meg ilyenek. Hát én ezeket. Gyerekek azok megoldják maguknak egyébként.
Játszóeszközökkel szemben mik az elvárásai?
Könnyen tisztítható, nyilván balesetmentes, hogyha lehetséges, bár olyan óhatlanul megtörténhet bármi, hogy szerintem a szülő legyen ott a gyermekével mindenképpen a játszótéren.
Nem vagy kicsit idős ehhez a hintához? Nem félsz, hogy leszakad?
Nem.
Miért nem? Ez a kifejezetten baba hinta.
Nem.
És mi van, hogyha megrongálódik a hinta? Mert hogy azért nem a te korosztályodra tervezték.
Az igaz. Gondolom, ki kell fizetni.
Kerítéssel félig meddig körbezárt, egy parkban van, kutyák kizárva, csak kisgyerekek járnak ott, még a tizenévesek is tiszteletbe tartják a tisztaságot, van ivókút, olyan játékok vannak, amit imádnak a gyerekek.
Így képzeli el egy anyuka az ideális játszóteret.
Szerintem attól jók, hogy egyrészt olyan alapanyagokból csinálták, olyan famászókák vannak, láncos átlépőkkel, kötéllel, csúszdával, meg ez a, nem is tudom, hogy nevezik, az a rugón, amin ráülnek a gyerekek és ide-oda himbálóznak, meg hát a hinta az hagyományos, az régen is jó volt, de úgy összegészében inkább természetes anyagokat, vagy látszik, hogy jó vaskos, stabil anyagokat használnak hozzá.
Van olyan játszótér, ahol a megrongált vagy elhasznált játszóeszköz hosszú hónapok óta vár a javításra, mondja egy anyuka.
Hetek óta le van szakadva. Ugye 2-4 éves gyerkőcöm van, és bizony az így nekem életveszélyesnek tűnik. Ez leszakadt az egyik oldalon.
Sok helyen foszló kötél, kimozdult, korhadó lépcső várja a gyerekeket. Egyik játszótéren egy éve nem újították fel a csúszdát, pedig baleset veszélyes volt.
Pilisi Csenge riportját hallották az előző percekben, és gyógytornász rovatunkban ma ezzel a gyermekek mozgásával és főleg nyári mozgásával foglalkozunk. Vendégem a stúdióban Vidovszky Sára, gyógytornász, fizioterapeuta, a Betesda Kórház vezető gyógytornász. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük talán azzal, hogy itt van egy picike félreértés, hogy jön a nyár, na akkor a gyermek többet mozog, és akkor ennek milyen veszélyei, jótékony hatásai vannak, de mozog-e többet az a gyerek?
Nem, nagyon örülünk, hogyha többet mozog, ez mindenképpen jótékony, hogyha mozognak a gyerekek. Valóban azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy azért nagyon nehéz felvenni a versenyt a kütyükkel.
Az előző fél órában, már jó előző fél órában éppen erről beszéltünk, hogy annak az ártalmait hol lehet megállítani, milyen szabályokat, akár rugalmas szabályokat érdemes hozni nyárra a gyerekekkel közösen ezügyben. Ha
mozog az a gyerek. És most lehet, hogy a legkisebb korosztálynál érdemes kezdeni annyiból, hogy itt a nagyszülők szerepe is megnő, hiszen nyáron, ahol csak lehetőség van rá, és a nagyszülő szívesen bekapcsolódik ebbe, akkor van bizony unoka megőrzés, nyaraltatás, nálunk úgy hívták, hogy nagymama tábor, és akkor bizony a nagyszülőre van bízva az a gyerek. Elviszi a játszótérre, amiről az előbb hallottuk a riportot, milyen mozgásforma az, amit nyugodt szívvel hagyhat annak a óvodáskorú gyereknek, vagy kisiskoláskorú gyereknek, mi az, amitől óvja, mi az, aminél oda kell lépni, mire figyeljen?
Azt gondolom, hogy ez függ attól is, hogy ez a gyermek az év többi részében jár a játszótérre, mert igen, azok a veszélyesebb mozgások azon, amit az év közben a gyermek egyáltalán nem csinál, és akkor most a nyári szünetben kipróbálja. Úgyhogy ha évközben is ő egy rutinos játszótérező gyermek, akkor igazából
akkor
nyugodtan mászon, ahova magától egyedül is föl tud mászni, oda azért nem baj, ha figyelünk rá, tehát meglegyen a figyelem is, de hagyjuk a gyerekeket szabadon is mozogni, nem kell mindent helyettük megcsinálni. Erre és megoldani.
Vagyunk,
mert
hiszem.
Én két végletet látok, igen, vagy az van, hogy nagyon túlféltik őket a szülők, és mindent megoldanak helyettük, vagy pedig ül a padon, és igen, nem annyira figyel a gyermekére, és a gyermek azt csinálta, akarhat. Az arany középutat érdemes itt a kettő között meg. Találni.
A gyógytornász szemével milyenek a mai játszótéri játékok? És gondoljunk itt, ugye az előző riportban elhangzott többféle verzió is, rossz állapotban lévő játszóterekről is volt szó, de most vegyük azt, ami az uniós szabályok alapján már amolyan újraalkotott, újra tervezett játszótér, különböző rugós hinták vannak ott, meg van sima hinta is, meg van csúszda, mászók, ezek majdnem biztos, hogy minden játszótéren vannak. Milyen mozgásformákat, melyik mit fejleszt, mire jók ezek?
Azt gondolom, hogy mindegyik szuper jó lehet, mozgás koordinációt, egyensúlyt fejlesztenek a gyermekeknek a saját testük érzékelését, az izomerejük is akár, hogyha mászásokat csinálnak, növekedhet, úgyhogy ezek mindenképpen szuper eszközök. Nyilván jó, hogyha ezeket kontrollált, ellenőrzött keretek között csinálják.
Egyik kollégám, aki reggeli műsorban dolgozott itt, mesélte, hogy az ő fia például az állatkertben mindig egy állatketrece előtt ült órákig, és nem lehetett onnan elvinni, és hogy ez több órás családi program volt, hogy ő a majmok ketrecénél volt. Na most ugyanilyen hozzáállást én láttam a játszótéren is, amikor a gyermek ráül erre a rugós kis állatkára, előre-hátra inog, kapaszkodik, és ilyen meditatív állapotban 25 percig le se lehet róla szedni. Hogy ilyenkor érzi, hogy mire van szüksége, vagy ez hogy működik? Vagy szedjük le egy idő után, mert már el fog szédülni és leesik?
Mondom, ezért ez látszódik ezen a gyermeken, hogyha az már egy veszélyes állapot, hogyha már nem tudja kontrollálni azt a mozgást, hogyha már nincs ott fejben, nem tud arra figyelni, akkor azért nem jó ezt felügyelet nélkül hagyni, hogy kontrollálatlanul himbálózzon egy ilyen hintán, de hogyha ő azt élvezi, szereti, örömét leli benne, és kontrollálja azt a mozgást, amit végez, akkor szerintem, ha az a kedvenc hintája, akkor engedjük meg neki, hogy azon addig hintázzon, amíg jól érzi magát rajta.
Ami még tipikus nyári mozgásforma, ugye az a strandolás. Ha ezt lehet komplex mozgásformaként értelmezni, ugye itt több minden is lehet, ami esetleg egy gyógytornász figyelmét felkelti. Az egyik ugye a víz és a vízzel kapcsolatos különböző veszélyek és jó hatások, a partszakasz, a mezitlábjárás adott esetben, és hát ami mindig ott van, az a trambulin, amire be lehet fizetni a gyermeket. Na, akkor vegyük ezeket sorra.
Igen, igen. Én azt gondolom, hogy a mezitlábjárás az egy nagyon jó dolog. Gyerekeknek javasoljuk is mozgásfejlődés intenzív szakaszában. Itt az óvodás korosztályt említettük, kifejezetten nagyon ajánljuk, hogy mezitláb egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon járjanak mezitláb. Az ilyen vízi dolgoknál nyilván oda kell figyelni a minden szabálybetartására és a vízbiztonságra, tehát azt gondolom, ez nem is gyógytorna kérdés, hogy ott azért legyenek figyelemmel a szülők, nyilván a vízbe ugrás még egy nagyon veszélyes balesetforrás lehet.
Felhevült testtel, ugye matracról.
Azt gondolom, vagy pedig nagyon pici vízbe beleugrani. Nyilván ezek is veszélyforrások lennek, és akkor a trambulin az azért egy forró téma.
Igen, látom, hogy ez nem tetszik önnek.
6 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a szakemberek a trambulin használatát. Egészen más a mozgás koordinációja az óvodás korosztályú gyerekeknek még nagyon alakulóban van. Nyilván több veszély leselkedik rá, de én erre is azt tudom mondani, hogy ha ő egyébként egy gyakorlott trambulinozó, tehát van egy jó mozgás koordinációja, egy jó egyensúlyérzéke egy gyermeknek, és egyedül van abban a trambulinban, akkor trambulinozhat a gyerek nyáron, de megfelelő körülmények között is figyeljünk oda bizonyos szabályok betartására.
Őszinte leszek, valószínűleg rossz példát mondok. Az én gyermekeim akkor kaptak trambulint, amikor gyógytornászatilag már jó, vagy hogy mondjam, a használata jóváhagyható, viszont ők mindig ketten akartak benne lenni a trambulinba, és így is ugráltak, hogy fogták egymás kezét, és ott hülyéskedtek. Ezt nem nagyon hagyjuk.
Azt gondolom, hogy ez nagyon sok balesetnek a forrás, amikor egymásra esnek rá, egymás mozgását korlátoznak, máshogy ér, egyik leérkezik a másikat, emiatt ellöki, szóval, hogy több baleset lehet abból, hogyha több gyerek van a trambulinban, nem véletlenül az ajánlás, hogy egyszerre egy gyerek használja a trambulint lehetőség
akkor
szerint.
Akkor ezt igyekezzünk ezt betartani.
Igen, azt javaslom.
Mi a helyzet a nagyobb gyerekekkel? Ugye most itt nagyjából az óvodás korosztályt jártuk körbe, de hát azért vannak kisiskolások, akik esetleg már még az nyár előtti iskolai rendszerben edzésre járnak, vagy fociznak délutánonként, vagy tornára járnak a lányok, vagy bármi, és aztán a nagyobb bacskákkal, a kamaszokkal, akik meg aztán valahol van egy olyan határvonal, amik ők egyszer nem akarnak annyira mozogni.
Azt gondolom, hogy ez már egy nehezebb téma, a kamaszokat mozgásra bírni. Jó, hogyha tudnak a nyáron is szabadban lenni, mozogni, akár csak sétálni,
mert hogy az edzések ilyenkor ugye már általában nincsenek.
Edzőtáborba menni, ami rájuk veszélyes, és azt gondolom, hogy muszáj megemlíteni, hogyha ezekről beszélünk, azok a rollerek, elektromos rollerek, ebből rengeteg balesetet látunk most a Betesda gyermekkórházban, úgyhogy ezek használatára én nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezt kamasz gyerekeknek ne forszírozzák a szülők, rengeteg baleset van belőle.
Ha mégis rollerrel közlekedik a gyermek, akkor ugye most még a Crest várjuk, hogy majd valamit tegyen ezzel a helyzettel, azért is nézek önre ilyen tanástalanul, mert igazából
most lesz módosítás. Én azt gondolom, hogy elektromos rollert én jó szívvel a saját kamasz gyerekeimnek, nekem is van két kamasz gyermekem, bukósisakkal sem engednék. Ha rollerezni szeretne, akkor a lábbal hajtós rollerrel, és legyen rajta védőfelszerelés.
Tehát ez az alap. Ha már egyébként szóba hozta a rollert, akkor azért a biciklizés az szintén egy elég felkapott nyári.
Azt gondolom, hogy az is sport. Nagyon jó mozgásforma nyára, de szintén nagyon fontos, hogy megfelelő védőfelszerelés, tehát egy bukós isak az mindenképpen legyen a gyermekeken és a felnőtteken is, azért ezt hozzátenném. Sokszor látok a városban bukós isak nélkül közlekedő felnőtteket, és elég hiteltelen, igen, ha a gyermekünknek javasoljuk, mi magunk pedig nem húzzuk fel.
Ha eljutottunk a kamaszkorig, akkor kíváncsi lennék a véleményére, hogy mennyire látszódik egy kamasz gyereken az, hogy ő egyébként kisebb korában sokféle mozgásformát próbált, hogy ő végigment a, most nem akarok visszamenni csecsemőkorig, hogy ő végigment a kúszás, mászás, fölállás, topogás, stb. Sorrendjén. Meg lehet ezt állapítani?
Nagyon látszik azokon a gyermekeken, akik rendszeresen mozognak, vagy mozogtak a korábbi években, egészen más az ő testtudatuk, az ő mozgás koordinációjuk, úgyhogy igen, nagyon nagy különbségeket látunk.
Lehet-e javítani azon, ami meg a rossz példa, hogy kifejezetten sok volt az ülés, nem figyeltek a mozgására, utoljára akkor mozgott, amikor az óvónéni kiterelte őket az udvarra, mert akkor muszáj volt. Mit lehet ezzel kezdeni már utólag, 15-16 évesen?
El lehet kezdeni sportolni 15-16 évesen is, vagy mozogni, meg kell tárni azt a mozgásformát, amit szívesen csinálni. Azt gondolom, hogy ez a kulcs a gyerekeknél, hogy ne ráerőltessünk egy olyat, amit a szülő szeretne, hanem megtalálni azt a mozgásformát, amit az a gyerek szívesen végez.
És még egy dolog, amiről talán ritkábban beszélünk, megkérdezünk, hogy nálunk a családban is előfordult most ilyen, hogy egyszer csak beütött a krach, egy nagyon sokat mozgó kisgyerekről derült ki, hogy egy elég komoly mozgásszervi betegsége van, amiről nem tudtunk, és innentől kezdve egy csomó mindenről le van tiltva, mit lehet csinálni, mit sem. Tehát mi van akkor, hogyha nyáron azzal is foglalkozni kell még, hogy például gyógytornát elvégezni, mondjuk a gerincferdülést kikorrigálni, amit lehet, hogy évközben megvan ennek a struktúrája, de szép magyar szó, rendszere, mindene, ott vannak az elérhető szakemberek, de nyáron meg ugyanez lehet, hogy nincsen.
Én azt gondolom, a kórházban dolgozva, Betesda gyermekkórházban mi azt látjuk, hogy nyáron könnyebben el tudják hozni a szülők, jobban meg tudják oldani, hogy lejussanak, meg nem kell igazodni az összes külön órához és az iskolához, úgyhogy én azt gondolom, hogy aki gyógytornát igényel, speciális mozgásterápiát a nyári szünet alatt, azokat azért ellátjuk és megpróbáljuk rugalmasan kezelni az időpontokat, úgyhogy eljutnak szakemberhez, akinek szakemberre van szüksége.
Egyről nem beszéltünk még, azok a sérülések, illetve mondta, ugye, hogy vegyenek bukós isakot, mert hogy a Betesda kórházban rettenetesen sok roller sérültet kell ellátni. Milyen egyéb sérülések vannak még, amik tipikusan ilyen nyáriak, és mikor vigyük mindenképpen szakemberhez a gyereket, mert ugye az is egy kérdés, hogy most akkor jó, elestél, fáj, gyere, bekötöm, megnézem, stb. Aztán lehet, hogy 3 nap múlva, sőt, lehet, hogy 1/2 nap múlva iszonyatosan be van már dagadva mondjuk egy könyök vagy térd.
Én azt gondolom, hogyha jelentős duzzanat van, a fájdalom nem szűnik, deformitást látunk a végtagokon, akkor azért érdemes szakembernek megmutatni ezt a sérülést, de ha 1/2 nap múlva nem látjuk nyomát se. Mondhatjuk,
kutya baja van.
Ugyanúgy mozog a gyermek, nincs mozgás korlátozottsága, nem sántít, ugyanúgy tudja mozgatni azt a végtagját is, akkor pedig valószínűleg egy kisebb sérülésről volt szó, szóval ezt így tudjuk nagyjából elkülöníteni.
0639666 hallgatóink írják, hogy a trambulin nem csak balesetveszélyes, de kifejezetten rossz, nem tanulnak meg normálisan ugrálni. Az ugrás normális esetben hajlított térdelés bokával történik, saját súlyával, a trambulinon pedig pont ezt nem tanulják meg. No, ez egy elég.
Én azt gondolom, és igen, ezt is mondtam, hogy azok a gyerekek, akiknek van egy jó mozgáskoordinációja és egy jó testtudata, azok a gyerekek tudnak helyesen ugrálni a trambulinba, de nyilván, hogyha a gyerekünk semmit nem sportol, nincs egy jó mozgáskoordinációja, akkor neki kifejezetten valóban nagyon nem ajánlott és veszélyes az, hogy a trambulinban is ugráljanak.
Ha egy jó tanácsot adhatna a szülőknek így a nyár kezdetére, mondjuk akár azoknak, akik nagyon féltik a gyereküket, akkor mi lenne az?
Én azt gondolom, hogy mozogjanak a gyerekek minél többet, és próbálják meg megtalálni az arany középutat a túlféltés és a veszélyes mozgások között.
Mert hogy a mozgás az meg alapvetően fontos.
Az fontos, igen.
Nagyon szépen köszönjük Vidovszky Sára, gyógytornász, fizioterapeuta, a Betesda Kórház vezető gyógytornásza volt a vendégünk az előző negyed órában. Most pedig 10:30 lett, hírekkel folytatjuk Szlotta Judittal.
70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légi csapásokban legkevesebb 9-en haltak meg, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecserszka Lavra Barlang kolostor is megrongálódott. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban. És akkor nyitják meg újra a Hormuzi szorost. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenségnek tegnap történt Split közelében. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több száz utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 3-an a helyszínen életüket vesztették, 4-en megsérültek. Nyugaton még borult az ég, több helyen esik az eső, másút változóan felhős az ég. A sok napsütés mellett délután már csak szorványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, este 13-19 fok lesz.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
2 perccel járunk 10:30 után, és 11-ig szól a délelőtt műsora. Flip-flop és lapos szandál, tavasz, nyár, ősz, tél, 4 évszak, 4 féle időjárás, vagyis ehhez alkalmazkodunk az öltözkedésünkben is. Nyáron például nem hordunk csizmát és bélelt cipőt sem. De vajon milyen nyári lábbelit tartunk alkalmasnak utcai viseletre? Erre volt kíváncsi Bétót Erika is, aki Miskolc utcáin szólított meg elsősorban hölgyeket.
A nyári melegben sokan választják a papucsot, vagy a könnyű szandált. A szakemberek szerint azonban nem mindegy, hogy milyen lábbelit viselünk nap mint nap. A túllapos, vékony talpú, vagy a lábat nem megfelelően tartó papucs hosszabb séták során megterheli a talpat, a bokát, vagy akár a gerincet is. Arra voltam kíváncsi, a hölgyek gondolnak-e erre.
Sok szandám is van, és amikor az időjárás már ezt lehetővé teszi, akkor én nagyon szívesen hordok szandált, de azért minden nap megnézem, hogy éppen aktuálisan milyen lesz az időjárás, illetve hogy mi a napi program, és mi lesz a legkényelmesebb az napi teendőkhöz.
Természetesen ezeket a szandálokat ugye harisnya nélkül használja.
Így van, igen, nyáron mindenképpen.
És a papucsok?
Papucs inkább csak otthon. Nekem otthonra bevált, de utcára folyamatos közlekedéshez nem annyira tartom praktikusnak.
Gyógypapucsokat használ, vagy ilyen sima általános papucsot?
Inkább sima általános papucsnak mondanám, de ez is nyilván az egyszerű klumpa papucsként az udvarra a kertbe, és bentre egy némileg kényelmesebb.
Itt a jó idő, és úgy látom, hogy ön mégis most egy zárcipőben van. Nem szereti a szandálokat, vagy a papucsot?
Igen, nagyon szeretem nyáron, egyáltalán nem hordok zárcipőt nyáron.
Most ez is az van.
Esett, és esőt mondtak éjszakára, úgyhogy nem tudom, mikor fogok hazatérni.
És a papucsokról, illetve a szandálokról mi a véleménye? Mit néz, a divatot, vagy a kényelmet?
A kényelmet. Van egy szandál, vagy egy papus típus, amit nagyon szeretek, és folyamatosan egész nyáron azt hordom.
Van egy márka, egy olyan márka, amit szeret, és ami gyógypapucs?
Igen, de nem gyógypapucs, sőt, szerintem, ha orvos megkérdeznék, akkor azt mondaná, hogy felejtsem el, de én azt szeretem.
Sok hölgy kedveli a fapapucsot, ma még mindig hordják. Ön hogy van vele?
Én nem szeretem, mert mindig rálépek a szélére és vágja a lábamat.
A nyári időszakban tehát érdemes a divat mellett az egészségre is figyelni. Egy jól megválasztott cipő vagy szandál nem csak kényelmesebb, hanem hozzájárulhat a lábunk egészségéhez is, mondja Kovács Attila mestercipész.
Alapvető, hogy minden ember jó cipőbe járjon, és mit is jelent a jó cipő az én gondolatom szerint. Többféle funkciót kell egyesítse. Először is, hogy egészséges legyen. Tehát, ha lehet választani, akkor bőrből legyen az a cipő, azért, hogy a lábnak a nedvességét, ami egész nap a lábunkon van, az a lábbeli, azt tudja elvezetni, tudja felszívni, ugyanígy a zokni is, hogy lehetőleg pamutból legyen, és akkor remélhetőleg nem lesznek nagy problémák, már ilyen, hogy bőr pirosodás vagy gombásodás. Legyen egészséges az a lábbeli természetes anyagokból, de ugyanígy lehet ez egy vászoncipő is, ami egy könnyed szellőzik, szintén így van, vagy szandál, nyilván nagy melegben egy papucs, de ezek is, ha lehet, ne szintetikus anyagokból legyenek, hanem természetes anyagokból. És hogyha egy kicsit tovább vizsgáljuk, hogy milyenek is kell legyenek, mert ez csak egy az anyagát illetően. A másik dolog, hogy legyen kellő hely a cipőben, tehát, hogy az kényelmes legyen, az sem jó, ha szorít, az sem jó, ha lötyög az embernek a lábán, hanem, hogy olyan komfortosan jól érezze magát a láb.
Bétóth Erika volt a riporter az előző összeállításban, és üdvözlöm vendégeim itt a stúdióban, Vidovszky Sárát, akitől már az előbb ügyesen elbúcsúztam, gyógytornász, fizioterapeuta, a Betesda Kórház vezető gyógytornásza, mert hogy szükség lesz még a tudására, és dr. Moravcsik Bence, ortopéd traumatológus szakorvos. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Jó napot kívánok!
No, akkor most két szempontból is meg tudjuk vizsgálni ezt a kérdést. Ez is egy, hogy is mondjam, elég népszerű problematika ez a nyár és cipő kérdés, mert hogy a divat az nem feltétlenül az egészséges lábbelik irányába mutat, és akkor most azt hiszem nagyon finoman és nőiesen fogalmaztam meg a fő problémát. Kezdjük az alapokkal. Megérkezik a meleg, és lecseréljük a zárt cipőket nyitottakra. Ennek tulajdonképpen örülhet a lábunk, ugye?
Mindenképpen örülhet, hiszen újra szabadabban tud mozogni, és sokkal jobban szellőzik. Az egyik fontos ismérve a jó nyári lábbelinek az, hogy szellőzik, és akkor sokkal kényelmesebb és kellemesebb, csak a nagyon fontos dolog a fejlődni a figyelmet, hogy a kényelmet ne keverjük össze a puhasággal, tehát nem az a jó, hogyha nagyon puha a cipő, hanem fontos, hogy tartson, tehát legyen egy tartása, fontos a láb szerkezetének, hogy legyen egy alátámasztása, fontos, hogy a sarok rész az ne csúszkáljon, és ne alakuljon ki egy kényszertartás a lábon. Inkább úgy mondanám, hogy a nyári programhoz igazítsuk a cipőnek a mienségét, tehát a strandon legyen strandpapucs, városnézéshez legyen sportcipő, vagy olyan cipő, ami tartja a lábat, tehát hogy a nyári programhoz igazítsuk a lábbelinek a mienségét.
Mik a leggyakoribb hibák nyári cipőügyben? Mert valami miatt azt gondolom, hogy most fog előkerülni a teljesen lapos lábúj közévevős papucsok problematikája.
A legnagyobb probléma az, hogyha valaki egy ilyen vékony talpú strandpapucsban akar város nézni, ahol össze-vissza lifeg a lábán a papucs.
Közben 5-6 órán keresztül kellene sétálni.
Így van, és akkor például ilyen kényszertartás alakul ki a lábon, kapaszkodnak a lábujjak, megörcsöl az izomzat, a talpi izomzat lerövidül, akkor kialakulhatnak sarokfájdalma, kialakulhat láb ujjaknak a fájdalma, ahillesz rövidülhet, tehát hogy itt nagyon itt a lábnak, ha instabilá válik az alátámasztása is mondjuk nagyon megterheli, akkor kialakulhatnak bele problémák.
Gyógytornás szempontból hol vannak itt ilyen aknák, vagy hogy is mondjam, nagyon sok gyermek például lúdtalpas, és nagyon gyakran tapasztalom, hogy ezzel nem foglalkoznak eleget. Sokkal kevésbé foglalkoznak vele, mint mondjuk egy gerincferdüléssel. Valahogy a talpunk holott minden nap, hiszen hihetetlenül sokáig használjuk, valahogy egy kicsit, mintha el lenne hanyagolva.
Azt mondom, hogy kevésbé van szem előtt, és nagyon ritkán okoz egy lúdtalp panaszt egy gyereknek, tehát ami nem panaszkodik fájdalomról, addig a szülők ezt szerintem kevésbé szokták észrevenni, de doktor úr azt hiszem elég jól összefoglalta itt, hogy mikre érdemes odafigyelni nyáron. Ez a gyerekekre is abszolút igaz, hogy jó ez a strandpapucs a strandra, de mindenképpen olyan szandált is érdemes választani, aminek jó kérge van, fogja a gyermeknek a sarkát, megfelelő pozícióba tartja, úgyhogy ezekre a szandál választásnál érdemes odafigyelni nyáron.
De akkor ez most szandál és nem papucs javaslat, mert ugye vannak ezek a városi használatra szánt papucsok, tehát aminél nincsen boka.
Én azt gondolom, hogy ezeket a papucsokat a strandra javasoljuk, vagy a játszótérre, amíg leér vele, és ott leveszi, és mezitláb van a homokon, kavicson, füvön, ott nagyszerű jó javaslat is a mezitláb járás a gyermekek esetében, de alapvetően, hogyha hosszabban sétálunk velük, ha biciklizik, ha rollerezik, még balesetveszélyes is, hogyha mindez papucsban teszi.
Melyek azok a panaszok, amik jelentkeznek azon túl, amit már elkezdte sorolni, ugye, hogy mik lehetnek, de van egy olyan érzés, ami az ortopédus szem elé nagyon sok minden oda kerül, ami mind a lábnál kezdődik, és adott esetben visszavezethető valamilyen típusú rossz cipőválasztásra is.
Visszautalnék itt a gyerekeknek a lábfejlődésére. Ez nagyon jó, hogyha a homokos tengerparton a gyerek mezitláb van, és a homokon szaladkál, vagy a játszótéren a füvön. Tehát ez egy fontos dolog. Ugyanakkor viszont fontos, hogy védjük a lábat. Tehát hogy az azt jelenti, hogy mondjuk a forró betonon ne kezdjünk el mezitláb a gyerekkel sétálni. Tehát fontos az, hogy legyen az, hogy védje a gyereknek a lábát. És valóban, hogy fontos az, hogy ne legyen túl nagyméretű, tehát azaz ott hajoljon a cipőnek a talpa, ahol a lábujjak is hajlanak, illetve ne legyen szűk az orra, illetve elférjenek benne a lábujjak. Tehát nagyon fontos, amikor ilyen cipőt választunk, vagy valamilyen lábbelit, akkor fontos az, hogy a megfelelő mozgáshoz válasszuk ki. A problémák ebből adódik, hogyha nem megfelelő mozgásformához, nem megfelelő cipőt választunk, és akkor alakulhatnak ki a problémák. Tehát az első a védelem, tehát hogyha olyan helyen vagyunk, ahol lehet, hogy mezitlábot védjük a lábat, hogyha pedig olyan helyen vagyunk, hogy a városban hosszabb túrákat teszünk, vagy éppen a gyerekkel biciklitúrára megyünk, akkor ott is a megfelelő védelmet biztosítsuk a gyerek számára.
Van egy olyan érzésem, és ezt most egyáltalán nem viccnek szánom, hogyha ön elmegy egy ilyen cipőboltba, ahol nagy a kínálat nyári lábbelikből, szerintem ön a háromnegyedét kidobná, vagy kiszanálná.
Hát nyilván jól körül kell nézni. Itt fontos lesz az, hogy tényleg valóban ne legyen túl vékony a talpa. Szerintem ez egy ilyen alaptézis. Ugyanakkor legyen egy ilyen rezgéscsillapító hatása. Megfelelő helyen, tehát megfelelő méretválasztás.
Tehát balerina cipők azok tulajdonképpen csak fél órás használatra indokolt esetben.
Igen, rövid használatra.
Csak úgy, hogy
rövid használatra jó, igen. Ez kicsit olyan, mint a magas sarkú hölgyeknél, hogy rövid használatra nagyon, nagyon dekoratív és nagyon erőnyös. A láb egészsége szempontjából hosszú távon magas sarkút hordani, biztos, hogy bütyök fog kialakulni, előlábfájdalmak lesznek, lesüllyed a boltozat, kalapács, úgy deformitás alakul ki, tehát nagyon sok problémához vezet az, hogyha valaki mondjuk csak magas sarkúba jár.
Mit tehetünk akkor, és itt kérdezem már a gyógytornászt, hogy mit tehetünk akkor, ha például egy hosszabb nyaraláson harmadik, negyedik napra tessék, akkor most jól megfájdult a sarok, a láb, adott esetben a lábfej, nem hoztunk annyi cipőt, mint amennyi jó lenne most, ha itt lenne, hogy lehetne cserélni. Van-e valamilyen házi praktika, hogy a lábtornáztatásával, nem tudom, pihentetésével lehet előbbre lépni?
Amit én személyesen minden nyaralásra viszek magammal, az egy ilyen kemény labda, egy ilyen SMR labda, de tökéletes erre a teniszlabda is, vagy már betegeimtől hallottam azt a tippet, hogy a kutyáknak szánt kemény gumilabda. Az például nagyon jól esik egy hosszú városnéző sétálós nap után azzal áthengerelni a talpunkat, a vádlinkat, az egy jótékony hatású tud lenni. Én azt gondolom, hogyha nagyon megfájdul a lába, akkor át kell gondolni a másnapi programot is, és úgy tervezni, hogy azért, ami jelez a szervezet, az nem véletlenül van. Én azt gondolom, olyan okosan van, amit testünk kitalálva, és hogyha már ilyen jelzések érkeznek, azokra érdemes odafigyelni.
Nagyjából most egy doktor úr mondta az előbb ugye a városnézést, vagy hát valahol azzal kezdtük. Hát van, hogy ilyen 15-20-25 ezer lépést is, ha az ember viseli az okos óráját, akkor látja, meg lehet tenni ilyenek alkalmával, és azért az emberek nagy részét én legalábbis nem sportcipőben látom.
Általában, amikor kiszakadunk otthon, akkor azt visszük magunkkal, ami otthon van, de valóban, hogyha ha tudjuk, és előre tervezetten fel tudunk készülni egy ilyen hosszabb városnézésre, akkor azért jobb egy olyan sportcipőbe menni, ami egy hosszabb távon is jó a lábnak. Fontos az, hogy tényleg jól illeszkedő legyen a cipő, legyen puha a belseje, legyen stabil, tehát a legnagyobb problémát az okozza, hogyha olyan a lábbeli, hogy nem tartja a sarkat, és csúszkál benne a sarok. A kollégám is említette, hogy itt a saroknak a védelme, a saroknak a megfogása nagyon fontos.
Ezért mondta, hogy a papucsokat eleve ne tervezzük.
Ne. Tehát ha instabil a saroknak a mozgása, az előbb-utóbb valamilyen kényszerpályára helyezi a lábat, és az előbb-utóbb fájdalmat fog okozni.
Én azt gondolom, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy és emellett egyébként, ha ezzel nem fogja rendesen a sarkat, nagyon sok balesethez is vezethet, tehát sok a bokaficam is akár, aki nincs hozzászokva, hogy ilyen lábbeliben hosszasan van, tehát nem csak a megfájdulások kilométertől vagy lépésszámtól a talpuk, hanem a ficamok veszélye is nagyobb, hogyha nincs egy jó sarok megtámasztás.
Jó is, hogy említette a bokát, mert épp kérdezni akartam, hogyha egy kicsit tovább megyünk így a testtájakon, akkor a cipő az nem csak azért fontos, mert hogy a talpat nem éri annyi stressz, és hogy optimálisan igazodik, de hogy hát későbbi térd, csípő, és hát kérdőjelen nézek őre, hogy és még milyen problémákat tudnánk megelőzni.
Hát a gyógytornászok erről tudnánk nagyon sokat mesélni, hiszen itt egy
még van rá lehetőség.
Hiszen itt egy láncolatról van szó, tehát hogyha elindul a sarok, a talp, az kihatással lesz a vádlira, a térdre, a csípőre és a gerincre végeredményben. Tehát, hogy itt nagyon fontos azt tudni, hogy ez összefügg mindennel, minden ízületünk, izmunk, inunk összefügg, tehát minden a talpról indul ki, a talp az alátámasztás, az a bázis, hogyha ott nem megfelelő a működés, az előbb-utóbb valahol jelentkezni fog.
Én hagyok időt, hogy a gyógytornászok.
Meg tudom erősíteni, abszolút összefügg minden, sokszor az embetegek meg is lepődnek, hogyha érkezik mondjuk egy lábpanasszal, akkor miért akarjuk, hogy levegye a pólóját, és hadd nézzük meg a gerincét is. Valóban ez ezért van, hiszen az alátámasztás, amin állunk, az meghatározza az egész test tartásunkat, hatása lesz a térdünkre, a csípőnkre, a medencénk dőlés szögére, a medencénkről pedig fölépül az egész gerinc oszlopunk, úgyhogy ez mind összefügg, és mind egymásra hatással vannak.
0639666 hallgatónk írja, hogy vajon, nyilván itt ő sem írt márkát, de nem is tudunk mondani ilyesmit, de hogy a túra szandált, mint fogalmat, azt, tehát lehet-e használni? Most nem a fogalmat nyilván, hanem magát a szandált.
Hát én tegnap előtt voltam egy 22 kilométeres túrán, nagyon szép a Káli medencében, 22 kilométer alagoltam, de egy túracipőben, ami, és nem szoktam hozzá, tehát szerintem egy jól választott túra, de így is nagyon megterhelte a lábamat. Tehát én
meg vagyok nyugodva, mert én múltkor elmentem egy szerintem nagyon jól választott, de nem vagyok ortopédus túracipőben, és olyan szépen elfáradt a lábam, hogy alig tudtam lábra állni másnak.
Tehát biztos, hogy a fokozatos terhelésnek nincs párja, tehát fontos az, hogy tényleg fokozatosan tereljük a végtagot. Én nem hiszek a túraszandál jelenségében, vagy létezésében, mert a szandál a szandál. Ha fogja a sarkat és megfelelően illeszkedik, mondjuk előszellőzik valamennyit, az jó dolog, de alapvetően egy túrázáshoz, ahol nagyon sokat kell egyenetlen talajon a lábnak alkalmazkodni és a bokaizületnek, az egy szandál nem fogja megtartani.
Létezik, azt hiszem gyógyfürdőkben szokták alkalmazni, úgynevezett Kneipp medence. Csak oda csatolnék vissza, ahol emlegettük a homokos tengerparton való mezitlábjárást, hogy az milyen jó. Mi a helyzet a köves vagy egyenetlen felületekkel? Mert hogy a Kneipp medence, ami ugye ilyen kövecses aljú medence, nyilván nem véletlenül találták ki azt sem, mondván, hogy jótékony hatása van valóban? Akár mindketten válaszolhatnak.
Azt gondolom, hogy jótékony hatása lehet, ezt elmondtuk, az egyenetlen talajon járásnak, kavicsos, füves, homokos talajon járásnak lehet jótékony hatása. Nyilván nem mindegy, hogy ezen hány ezer lépést teszünk meg mezitlábköveken, tehát ezt is túlzásba lehet ejteni, én azt gondolom. Szóval az, hogyha valaki rekreációs jelleggel és strandon végig sétál ezen az úton, amit oda építenek, akkor az egy nagyszerű élmény, és lehet, hogy jól is esik az ő lábának, de itt is azt gondolom, hogy a fokozatosság, a mértékletesség az határozza meg, hogy erre most azt mondjuk, hogy ezt javasoljuk, vagy nem javasoljuk.
Egyébként vagyunk eleget mezítláb? Mert ugye nyáron azt hiszem, hogy adná magát a dolog, még akár ha máshol nem, hát otthon. Tehát, hogyha tényleg csak az ember hazaér, és egy lakáskörnyezetben, ami vélhetően ahhoz kellően tiszta, hogy nem szedek össze mindenféle koszt mindenhonnan, akkor miért is ne lehetnénk mezítláb? Megtesszük ezt, vagy mi erre a tapasztalat?
A gyerekeknél ezért nagyon sokszor javasoljuk otthon, amikor fölállnak és elindulnak, hogy legyenek sokat mezítláb, sok lábtorna gyakorlatot végezzenek, hogy erősödjön, fejlődjön, alakuljon ki a lábboltozata. És valóban szerintem keveset vagyunk mezítláb, tehát lehetnénk ennél sokkal többet. A gyerekeknél szoktuk azt mondani, hogy legyen akár dupla zokniban, tehát ez lehet egy tipp, hogy ne fázzon fel, hogyha esetleg köves otthon, de ugye itt is az egyenetlenség a lényeg, hogy egyenetlen talajon jó mezítláb lenni. Most azért otthon nem biztos, hogy mindenki egyenetlen a talaj, de mondjuk egy szőnyegen azért az már elég jó. Úgyhogy igazából keressük azokat az alkalmakat, és akár egy ilyen medencét is, ahol egy picit így trenírozzuk az izmokat, erősítsük, és keressük ezeket az alkalmakat.
Visszatérve még egy picit a cipőválasztásra is, ami már nem a mezítláb kérdése, ugye itt felhozta kicsit viccesen a példát, hogy ön is elment úgy, hogy aztán elfáradt a lába, ezt én is megtettem, és rájöttem, hogy arról még nem beszéltünk, hogy a fokozatosság az minden cipő esetében igazából ugyanezt végig kéne csinálni, szerintem ezt sem csináljuk. Tehát ha megvásárolok egy szerintem jól kiválasztott lábbelit, akkor utána véletlenül föl is húzom gyorsan, hogy én ebben akartam ide vagy ide elmenni.
Hát igen, és ez tök normális dolog. Nyilván itt is az a kérdés, hogy milyen lábbeliről beszélünk, ha most egy magas sarkról, egy túracipőről, vagy egy akármilyen sport toláshoz vett ruházatról, szóval meg kell tesztelni kell, és betörni idézőjelbe, tehát hozzá
ez
kell.
Ez rosszul hangzik ugyan, de nem olyan részes.
Mondjuk úgy, hogy hozzá szükséges szoktatni a lábat. És talán ez a kulcsa, hogy ne hirtelen egyszerre veszünk egy új túracipőt, akkor ne 20 kilométerrel kezdjük, hanem először csak egy 2-3 kilométer legyen, tehát érezzük meg azt, hogy valóban jól illeszkedik a lábunkhoz.
A Betesda kórházban milyen típusú akár ebből fakadó vagy levezethető problémákkal szembesülnek? Tehát ami a lábból, ami a talpból jön.
A Betesda gyermekkórházban 0-tól 18 éves korig látunk el gyermekeket, úgyhogy az ortopédia rendelésen azt gondolom, hogy elég színes a paletta, mert itt még a nem járó csecsemőknek a befelé forduló bokájától kezdve a már szinte felnőtt méretű kamaszoknak a mindenféle láb problémáig mindenféle lábakkal találkozunk, úgyhogy erre igen, nehéz kérdést tett fel, nehéz válaszolnom.
Gondolom, hogy utalap az egyik klasszikus,
igen, ami még rengeteg van, az a nagyon-nagyon feszes ahillesz. Ezt azoknál gyereknél is látjuk, akik sportolnak, mozognak, mert nagyon keveset nyújtanak ez a tapasztalatunk. Aha. Tehát még aki sokat mozog és oda is figyel, és egy jó mozgású, jó izomzatú gyermek, azoknál is gyakran látunk nagyon feszes ahilleszeket, amikből viszont lehetnek akár tért fájdalmaik is, nem feltétlenül lábfájdalommal jelentkeznek.
Mikor kerülnek oda a gyerekek? Amikor a fájdalmat jelzik?
Igen, általában panasszal érkeznek ide.
Mi a helyzet a felnőttekkel? Szerintem úgy van valahogyan, hogy amíg a gyerek kicsi, mondta, hogy a pici gyerek, ugye legyen sokat mezítláb, kis aranyos domború, kis talpaik, arra meg vigyáz az ember, még figyel, odafigyel, hogy tényleg legyen mezítláb. Aztán ahogy nő az a gyerek, és már nincs vele annyi gond, hát nem nézegetjük, hogy a talpával mi van. És aztán a felnőttként meg nem is tudom, hát legközelebb nyugdíjaskorban, amikor már fáj a derék, meg a nyakcsigolya, meg minden.
Valóban említettük ezt a láncolatot, hogy ugye a talp a testünk talapzata, alapzata, és gyakorlatilag, hogyha ez bedől a belboka, vagy lesüllyedt a boltozat, akkor ez kihatással van a bokára, a térdre, csípőizületre és a derék panaszokra. Most valaki, aki nem sportol, nem egy mozgás gazdag életet él, hanem mozgás szegény életmódot folytat, ülő munkát végez, előbb-utóbb lerövidülnek különböző izomcsoportok, és ez összeadódik.
Bocsánat, ez azért egyszerűen, mert nem használja.
Mert nem használja megfelelően a testét, és ennek megfelelően, tehát ezek összeadódnak, és előbb-utóbb panaszokat fog okozni. És valóban, hogyha a rendelésemre bejön egy felnőtt páciens tért panaszokkal, akkor én mindig végig szoktam nézni a statikát, azaz, hogyha végignézzük a csípő, a medence, a gerinc, térdek állását, bokaállását, és a talpnak az alátámasztását, akkor bizony nagyon gyakran szükség van valamilyen kiegészítő, vagy talbetétre, vagy valamilyen olyan tanácsra, amivel megváltoztatjuk arról a talapzatot, és ez jó hatással lesz a csípő, térd és a gerincére is.
Vannak-e olyan apró figyelmeztető jelek, amiknél mindenképpen gyanakodjunk arra, hogy ez valami talpból kiinduló probléma, és lehet ez rosszabb is, forduljunk szakemberhez?
Hát mindenképpen, hogyha valaki mondjuk akár most otthon majd hazaér a gyerkőc az iskolából is megnézi, hogy hogy áll az ő belbokája, és hogyha hátulról megnézi és befelé dől, vagy hogyha van ez a vizes próba, amikor
milyen nyomot hagy,
és hogyha az nagyon-nagyon szétterülő teli, akkor érdemes azért megmutatni ortopéd szakorvosnak azt, hogy lássuk azt, hogy van-e mögött valamilyen instabilitás, valamilyen szalaglazaság, valamilyen anatómiai eltérés, és akkor annak megfelelően szükséges kezelni, de a gyógytornának nincs párja, tehát én itt a hátosodnál végzett, hogy nagyon fontos az, hogy tornáztassuk a gyerekek lábát, és hogy megfelelően fejlődjön itt az idő alatt.
Hogyha hallgatóim most azt kérdeznék, és jogosan tennék, hogy de akkor mondjuk már el, hogy mi az a néhány tanács, hogyha a gyerekkel például cipőt vásárolni mennek, mert nyilván a gyermek látott valamilyen típusú, szép, divatos, csinos darabot, nyilván azt szeretné megvenni, hogy szülőként vagy nagyszülőként mire igyekezzünk figyelni, mi az a néhány alapvetés, ami nélkül ne menjünk ki a boltból, vagy menjünk el másik boltba.
Szerintem legyen csúszásmentes, tartsa a sarkat, legyen hosszban és szélességében is megfelelő, ne legyen túl nagy, ne legyen túl kicsi, hogy legyen a lábujjaknak helyen mozogni.
Én még egy szempontot itt a 2026-ban hozzátennék, hogy ne online vásároljuk meg, de próbáljuk rá a gyerek lábára, mert azt látom, hogy nagyon sok szülő, és nagyon kényelmes, tudom nekem is a három gyerekkel eljutni, hogy mindenkinek megfelelő cipő legyen, de hogyha lehet, próbáljuk rá a gyermek lábára, ha utána olcsóbb online megrendelni, akkor rendeljük meg online, de legyen fölpróbálva az a cipő, mielőtt megvásárol.
Mondok egy rémes dolgot, vagy az önök számára nyilván rémes dolgot, a kedves szülő és gyerek együtt megrendelték a cipőt az online térben, megérkezett a cipő, és akkor a gyermek a következőt mondta, anya, egy nagyon divatos márka volt, ez éppen jó, én ezt elhordom. Na, szerintem önök pont ezt a mondatot nem szeretnék hallani.
Igen, szóval én azt gondolom, hogy ezzel én is azt gondolom, hitelesen mondhatom, küzdök a saját kamasz gyerekeimmel, tehát lehet, hogy nem a boltba fogjuk megvenni, de hogy fölpróbálja a boltba, próbálja föl és nézze meg, hogy melyik cipő való az ő lábára, az nagyon fontos, azt gondolom.
Még a végére hallgatunk kérdését talán doktor úrhoz, azt hiszem. Hallgatunk azt mondja, hogy nyáron sem tudok szandában járni, annyira érzékeny a bőröm, semmilyen csúszkálást nem tolerál, csak könnyű lyukacsos cipőben érzem jól magam. A kérdés az, hogy akkor ő neki mindig zárt cipőt kell hordania?
Hát olyan cipőt hordjon, ami szellőzik, tehát hogyha ne legyen annyira nyáron annyira zárt. Ez fontos, hogy olyan szandát keresen, amiben nem instabil a sarokrész, ahol megtartja a lábnak a legfontosabb részén.
Én azt hiszem, most nem nézzük meg, hogy milyen cipőben vagyunk, és ki milyenben van, mert akkor egy újabb problémakört kezdenénk el itt a stúdióban, de az biztos, hogy érdemes figyelni nagyon a cipőre nyáron is, és ha divatos, nagyon szép, de nem túl egészséges darabot választunk, akkor azt tényleg korlátozzuk arra a kis időre, ugye, amikor azt használni kell, mondjuk egy színházi előadás.
Teljes mértékben egyetértünk.
Egyetértünk, igen.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak szépen. A nyári lábbelikről beszélgettünk itt a stúdióban dr. Moravcsik Bence ortopéd traumatológus szakorvossal és Vidovszky Sára gyógytornász fizioterapeutával, a Betesda Kórház vezető gyógytornászával. Kedves hallgatóink, lassan véget ér a délelőtt műsora, és holnap is lesz műsor, 9-től 11-ig, ugyanúgy, ahogy ma. Hogy miről is számolnak be holnap, például arról, hogy május 31-én zárul a még novemberben meghirdetett országos könyvtári kihívás program a könyvtárak népszerűsítésére. Kiemelten fókuszál a program a könyvtárak közösségi szerepére és saját múltbéli teljesítményéhez viszonyítva méri a fejlődést. A könyvtári kihívás kiemelt célcsoportja a gyermekek, a fiatalok és az anyaországon kívüli Kárpát-medencei magyarok, a könyvtárak szerepéről tehát holnap a délelőttben. Egyébként ezt a mai adást újból meghallgathatják majd az interneten is, www.mediaclick.hu, erre a címre kattintsanak majd. Én munkatársaim a hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Dian Gergő nevében is köszönöm figyelmüket, legyen szép napjuk, a műsorvezetőt Bicsák Esztert hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon